Samuel zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos A holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balog Tamás.
9 óra után vagyunk 8 perccel. A szerkesztő Gergács Anikó nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. 8. alkalommal indítja útjára a Botra Fel kampányt a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége.
Minden nap mozgok. Van, amikor többen megyünk, ketten, hárman is összeállunk és megyünk. 3-4 éve járok a cukrosokhoz, mert kettes típusú cukros vagyok, gyógyszert szedek, vigyázok, amennyire lehet.
A cél, hogy felhívják a figyelmet a civilizációs népbetegségekre és a testmozgásnak, ezek megelőzésében és kezelésében játszott szerepére. 9:30 után nem csak a kampányról, hanem a cukorbetegséggel való együttélésről, a kialakulás megelőzéséről is beszélgetünk majd. Amivel pedig kezdünk, keresett üdülőövezetek, drága nyaralók, átalakulóban a nyaraló ingatlan piac, de a vásárlás is sok buktatót rejthet. Mire kell figyelni, ha venni vagy eladni szeretnénk? SMS számunk 0639666. Ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Lassan ismét megélénkül a nyaraló ingatlan piac. A Balaton persze még mindig a legvonzóbb terület az országban ebből a szempontból, de nagyon sokan vesznek nyaralót a Tiszató környékén, vagy éppen erdős területeken is. A kiválasztásnál nagyon sok szempont érvényesül, de mi számít a jogszabály szerint nyaralónak, és milyen terhek vonatkoznak ezekre, és mire figyeljünk a szerződéskötéskor? Cseszregi Balázs összeállításában először Molnár Kristóf ingatlan közvetítőt, az Open House franchise egyik alapítóját kérdezte, Gárdonyi Eszter.
A nyaraló piaca is egy kicsit együtt mozog, vagy mozgott a lakóingatlanok piacával. Volt azért egy erős felfutás. Egy kicsit talán kezd ez lecsengeni, illetve az árak tartják magukat, viszont a kereslet visszaesett. Ugye ez azt eredményezi, hogy sokkal hosszabb lett az értékesítési idő egy-egy ingatlannál.
Itt is jellemző, hogy nagyon megugrottak nyilván területtől függően a négyzetméter ára?
Igen. Illetve sokszor elindult, hogy nyaralókat már lakhatási célra vesz. Például ezeket a nagyvárosok melletti zárkerteket, vagy a nagyvárosokon belüli zárkerteket igazából lakhatási célra veszik meg. Győrben is indult egy kezdeményezés, és át is ment a közgyűlésen, hogy a zárkerteknek a beépítését felemelték 10%-ra, maximum 150 négyzetméterre, tehát egy társadalmi igény, hogy sokan kiköltöznének a panelból vagy a lakásokból, és eredetileg üdülőnek vagy zárkertnek szállt ingatlanokat lakhatási célra használnak, tehát egy ilyen tendencia abszolút megfigyelhető.
Azzal semmi újdonságot nem mondunk, hogy a Balaton az egy örök sláger, és a Balaton északi és déli partján is vannak olyan települések, amelyek azt hiszem, hogy még a Balaton átlagából is kiemelkednek, de haladjunk tovább. Melyek azok a megyék, vármegyék, régiók, ahol még jelentős az érdeklődés? Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Valóban Magyarországon a Balaton a Riviera. Ezen kívül egyébként egyre inkább kezdenek kiemelkedni azok a területek, amik feljövőben vannak, vagy mondjuk úgy, hogy a lendületük megállíthatatlan. Ezek közé tartozik a Tiszató. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a Tiszató le fogja nyomni a Balatont a térképről a nyaralópiacon, mert még így is a Balatonnál ilyen 1,2-1,1 millió forintos négyzetméter árakkal találkozhatunk átlagosan, a Tiszatónál pedig 500 000 forintos az átlagos négyzetméter, de ez még mindig helyi viszonylatban viszonylag soknak tűnhet.
A válaszából értem, hogy vízparti területeket szeretünk keresni, ha a nyaralóban gondolkozunk. De gondolom, hogy itt azért a rekreációs szempontokat figyelembe véve mondjuk a zöldövezet az legalább annyira tud vonzó lenni, ha még víz nélkül is. Tehát mondjuk itt folyópartokra gondolok, akár körösök tájékára, ott azért nagyon szép tud lenni a világ, vagy akár mondjuk egy erdős terület is. A Mátra, a Bükk, nem kezdi el ezeket emlegetni?
De, abszolút, és ez teljesen így is van. Viszont ugye két dolog az, ami kiemel egy-egy üdülővezetet, egy-egy régiót, vagy egy-egy környéket az ingatlanpiaci körforgásból, az egyrészt az infrastruktúrális ellátottság, tehát hogyha valami nagyon felkapottá válik, akkor ki tudja ezt szolgálni a környezet, ezt a megnövekedett igényt. Gondolok itt például az úthálózatra, ha ingatlanok épülnek, akkor a közműhálózatra, illetve az szolgáltatási hálózatra, hogy el lehet-e menni bevásárolni, hogyha valaki lemegy hétvégére egy víkendházba. Egyéb program is túl a természet közeli kikapcsolódáson. És ebből a szempontból persze vannak kisebb ilyen üdülővezetek, viszont az is nagyon érdekes, hogy mivel ezek kisebb közösségek, kisebb piacok, mint földrajzi értelemben véve, tehát kisebb alapterületűek ezek a települések, és kevesebb is az eladó ingatlan, ezért a nagyon felkapott, vagy a nagyon népszerűnek tűnő, helyi viszonylatban ismert környékeken teljesen megszokott az, hogy sokszor hónapokig vagy évekig kell várni, hogy eladósorba kerüljön egy adott környéken egy ingatlan, és ezeket pikpak el is kapkodják a vevők. Persze ez azt jelenti, hogy ez általában helyi viszonylatban történik, tehát magyarul az ország másik végéből sokan nem is ismerik ezeket a környékeket, nem is ismerik ezeket a top településeket, míg például a nagyobb üdülővezetekben, és akkor most megint visszakanyarodok a Balaton, Velencei, Tiszatóra, ott azért jellemzőbb az, hogy az ország bármely pontjáról érkezhet a vevő.
Stúdióban vendégünk Izsák Orsolya ügyvéd, jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Már a bejátszó alatt beszélgettünk nagyon sok mindenről, hogy általában, hogyha valaki beleszeret egy ingatlanba, pláne ha nyaraló, és van víz a közelben, szépen le van nyírva, a zöld gyep és fák vannak, csicseregnek a madarak, akkor nagyon nehéz elmagyarázni neki, hogy azért nézze már meg a tulajdoni lapot, vagy járjon utána a dolognak. Mit tapasztal egyébként, hogy nagyon ilyen emocionálisak vagyunk, és úgy döntünk, ha nyaralóról van szó?
Igen, alapvetően az a helyzet, hogy nem ott kezdik a vevőjelöltek, hogy lekérnek egy tulajdoni lapot, vagy lekérnek egy térképmásolatot, hanem látják a helyet, gyönyörű a kilátás, csicseregnek a madarak, és akkor ez lesz a fő szempont. Ehhez képest én mindig azt szoktam mondani az első felindulás után, hogy azért nézzük meg, nagyon sok dolgot kell megnézni. Az első az, hogy a tulajdoni lapon mi lesz annak az ingatlannak a jogi minősítése. Mert nem mindegy, hogy az egy lakóépület, lakóház, hétvégi ház vagy üdülő minősítésű, esetleg művelési ág alól ki nem vett terület, mert bizony. Ugye az is lehet, ott is lehet különböző minősítés, tehát például gazdasági épület vagy szántos szőlő, tehát az első ennek a tisztázása, majd utána végig tudunk menni rajta, hogy mi mit jelent. A másik, hogy egyáltalán jogi értelemben az az ingatlan létrejött-e. Na most ezt hol tudom leellenőrizni? Le kell kérnem ugyanúgy egy térképmásolatot. Térképmásolaton...
Bocsánat, csak tegyük tisztában. Tehát, hogy az épület, az hivatalosan létezhet-e? Nem pedig fölépítették mindenféle engedély nélkül. Ugye erről van szó?
Erről van szó. Előfordulhat, hogy esetlegesen az épületet nem tüntették fel, és mondjuk van egy fennmaradási engedélye, de a gyakorlatban az a helyzet, hogy azt ne vásároljuk meg, ami jogilag nem tiszta, tehát akkor mondjuk azt az eladónak, hogy intézkedjen az épület feltüntetése érdekében. Tehát le kell ellenőriznünk a térképmásolaton, hogy az épületnek a méretei, illetőleg a telek határa rendben vannak-e, mert ez is probléma szokott lenni, hogy nem azt adják el, ami ténylegesen az ingatlanhoz tartozik. És amikor mindez megvan, akkor pedig telefonáljunk be az önkormányzatba, de az a legjobb, ha bemegyünk, és le tudjuk ellenőrizni, hogy lehet, hogy a nyilvántartásban ugyan nincs feltüntetve, de például építési tilalom alatt áll az a terület. Vagy olyan településrendezési terv készül, ahol mondjuk terveznek egy nagyobb beruházást a telek mellett. Hát értelemszerűen az egy olyan értékcsökkentést jelent, amit nem biztos, hogy szabad megvásárolni.
De egyáltalán jogilag mi számít nyaralónak, nyaraló ingatlannak?
Ugye itt legalább 4 jogszabály az, ami erről rendelkezik, és mindegyik jogszabály máshogyan közelíti meg, de azért a valóságban azt el lehet mondani, hogy az a lakóépület, amit egyébként az ingatlan nyilvántartásnak lakóépületnek tüntetnek föl, egyébként ez a magyar építészetről szóló jogszabályunkba kerül rögzítésre, és a hasznos alapterületének az 50%-ában lakó funkciót tartalmaz. Tehát ami egy huzamosabb tartózkodásra, lakhatásra nem csak átmenetileg alkalmas, hanem teljes egészében, és azért nem tudunk elvonatkoztatni az önkormányzati szabályozástól, mert ugye itt teljes közművet kell biztosítani. Tehát a lakóépületek esetében nem úgy, mint egyébként a hétvégi ház vagy üdülő esetében, teljes közművestettség, víz, villany, csatorna, gáz, illetve olyan kötelező közszolgáltatásokat kell biztosítani, amely egy üdülő ingatlannál, vagy egy hétvégi ház ingatlannál nincsen, vagy nem feltétlenül van.
Uh-huh. Mit jelent, ha az adott település üdülő övezeti részen található, és a zárt kert?
Igen, tehát az a helyzet, hogy itt el kell határolnunk egymástól, ez a bizonyos művelés alól kivett, illetőleg a művelés alól nem kivett területeket. Ha a művelés alól kivett területről beszélünk, és ott lehet egyébként gazdasági épület is.
Most ott könnyítés éppen, ugye ezen jogszabályok
terén. Így van, abban az esetben nem vonatkozik rá az a nagyon szigorú szabály, ami a termőföldekre vonatkozik. Az a helyzet, hogy én ügyvédként sokszor elmondom, hogyha ő olyan külterületi ingatlant vásárol, ahol nincs kivonva, az akár egy fél évet is jelenthet, mert most azon kívül, hogy nekünk zöld papírra kell szerkeszteni, de azon kívül egy sor engedélyeztetésen kell keresztül menni, ki kell függeszteni az önkormányzatba, tehát egy fél, akár egy évig is elhúzódhat a bejegyzés. Tehát nagyon, és én azt gondolom, hogy ezek az ingatlanok alapvetően, tehát amelyek külterületen találhatóak, és a művelés alól nincsenek kivonva, azok alapvetően a funkcióját tekintve nem tudja betölteni azt, amit esetlegesen hozzáfűznek a vevők, tehát a lakhatásnak a biztosítását.
És nyilvánvalóan, ugye, hogyha nincs művelés alól kivonva, akkor nekem külön kötelezettségeim is vannak, amit ellenőrizhetnek is akár.
Egyrészről, és másrészről pedig általában, és itt jön megint a helyi építési szabályzat, a beépítettségi mutató rendkívül alacsony. Tehát itt általánosságban 3-5% szokott lenni a beépítettség, az építménymagasságot is korlátozzák, és éppen ezért azt gondolom, hogy az első lépés az ilyen esetben nem ajánlattétel, hanem az önkormányzat, és az önkormányzatban pedig a helyi építési szabályzatnak a tanulmányozása, a HÉSZ-nek a tanulmányozása, illetve létezik még ez a helyi önazonosságról szóló törvényünk, amely szintén egy korlátot épít be, tehát vannak olyan önkormányzatok, ahol az ingatlanoknál elővásárlási jog van biztosítva, tehát ezért első a földhivatal, második lépés pedig az adott önkormányzat.
Tehát ezek a gyakorlati lépések, de milyen buktatók lehetnek, hogyha én mondjuk nagyon jó hiszeműen járok el? Sőt, aki el akarja adni nekem, előfordulhat, hogy ő sem tudja pontosan, hogy milyen funkciót lát el, ki építette, mikor van bejegyezve. Mind a ketten jó hiszeműen járunk el. Milyen buktatók lehetnek?
Hát első körben azt gondolom, hogy az eladó az, aki hiába jó hiszemű, hát attól még neki tudnia kell, hogy mi az a termék, amit ő elad. Tehát első körben az eladónak lenne egy olyan feladata, hogy tisztázza, hogy milyen ingatlant visz ki a piacra. Ugye hol szoktak, most azon ezen kívüli buktatók, szokott általában ez a társasházi ingatlannál, ahol, vagy például most ugye bejött ez a társasházi felépítményi joggal terhelt ingatlanok értékesítése, ahol például még nem jött létre az ingatlan, vagy még nincs bejegyezve az adott albetét, vagy félkész állapotban van. Ezeket mi jogászok elég körültekintően körbe tudjuk írni, tehát hogy az legyen a vétel tárgya, ami ténylegesen az ingatlan, amit a vevő is gondol, hogy azt vásárolja meg. Természetesen lehet kockáztatni, az nyilván értékcsökkentő, tehát például nincs még megalapítva a társasház, és mondjuk egy közös tulajdonba kerülünk be, és van egy nagy épület, ahol van 60 tulajdonos, egy helyrajzi számon vannak az ingatlanok. Végül is meg lehet oldani, hogy alapító okirat nélkül használati megállapodással működjenek, de ha egy ilyet vásárolunk, akkor viszont ennek jelentős értékcsökkentő hatása van, tehát ennek a vételárban jelentkeznie kell.
Most ugye az osztatlan közös tulajdont említette, viszont az értéknövelő, ha osztatlan közös tulajdonba szállunk be idézőjelesen, és aztán társasházzá alakul.
Hát igen, hogyha sikerül.
Mert hogy ha sikerül.
Igen, mert hogy egyébként meg azért még két embernél is, hogyha közös tulajdon van, és felvetik, hogy társasházzá alakítsák, az is problémát szokott jelenteni, és általában itt a megépült épületek, amelyek használatba vételi engedélyt is kapnak, ott azért a tulajdonosok között általában vagy alapterületi, vagy használati megosztási, elsősorban a telek használatával kapcsolatos viták alakulnak ki. Az én tapasztalatom szerint ezért nem, vagy nagyon nehezen tudják a társasházi alapító okiratot aztán az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni.
Zárt kerti részen található építményt is be kell jegyeztetni ingatlan nyilvántartásba?
Amennyiben, hát ugye ez megint az a kérdés, hogy van egyáltalán használatba vételi engedélye, van-e fennmaradási engedélye, mert nyilván ez egy nagyon jó kérdés, hogy a kérdező nyilván nem tudja azt bejegyeztetni, amely nem rendelkezik engedéllyel. Nyilván, amelyik rendelkezik engedéllyel, az bejegyezhető, de itt mindig az engedély körül forog általánosságban a vita, mert hogy ezeket az ingatlanokat nagyobb valószínűséggel túlépítik, tehát a megengedett beépítettségi mutatókon túlépítik, és ezért nem tudják bejegyeztetni az ingatlan nyilvántartásban. Itt van egy nagyon érdekes, ez a bizonyos zártkerti ingatlanoknál a gazdasági épület. Ez is egy ilyen félreértelmezett, hogy gazdasági épületnek van minősítve, de mi azért lakóháznak használjuk. Ez nem fog menni. Tehát a gazdasági épület az nem lakhatás célját biztosító épület, hanem a gazdálkodást biztosító épület. És maga az ingatlan nyilvántartásban, hogyha ez a minősítés van, amikor ez a forgalom képességbe bekerül, tehát mondjuk örökség tárgya lesz, vagy ajándékozás tárgya lesz, vagy vízterhes vagyonátruházás tárgya lesz, azt tudnunk kell, hogy az illetéktörvény megkülönbözteti a lakásokat az egyéb minősítésű ingatlanoktól. Hogyan különbözteti meg? Úgy különbözteti meg, hogy számos kedvezményt nem biztosít, csak kizárólag a lakás tulajdonosok számára.
Bocsánat, innen folytatjuk mindjárt, éppen ez van előttem is, hogy milyen illetéket és hogy milyen formában kell megfizetni, viszont itt van velünk a vonalban Pilisi Csenge kolléganőm, szervusz Csenge!
Köszöntöm a hallgatókat, szervusz!
Csak nézzünk szét, a Balatonról ejtettünk már néhány szót, de a Tiszatónál mi a helyzet, ha ingatlanokról és nyaraló ingatlanokról van szó?
Hát a szakértők szerint ugye átrendeződik az üdülőpiac, és ennek egyértelmű nyertese a Tiszató. Nagyon sokan keresik ezt a lelassulást, ezt a természetközeliséget, ugyanakkor az aktív kikapcsolódást, és hát ugye a Tiszató programkínálata, rendezvényei is nagyon vonzóak, a gasztrokultúrája is. Maga az ingatlanok, ha ezt kérdezed, még mindig olcsóbb, mint a nyugati országrész, és ugye itt az ár az, ami nagyon vonzó, hogyha egy ilyen átlagot vonunk, az körülbelül 400 ezer forint per négyzetméter árral lehet számolni, tehát ennél ugye drágábbak az újépítésű, mondjuk azt, hogy ilyen úszóházak és lábasházak, amit a Tiszató körül meg egyre több helyen fellelhetők, itt nagyon vonzó, hogy kilépve a teraszra, tulajdonképpen alattunk van maga a víz, és ez tényleg nagyon népszerű, és egy nagy beruházás zajlik most Poroszló és Tiszafüred között az ártéren, ott valódi luxus nyaraló bázist építenek majd.
Csenge, nagyon szépen köszönjük. Gondolom, hogy te is azért szeretsz a Tiszató környékén nyaralni, kirándulni. Én milliószor voltam nem barátokkal, és imádom azt a környéket.
Mi is rendszeresen lejárunk a családdal, és valóban ez a lelassulás, ez a kikapcsolódás, ez nagyon-nagyon-nagyon jó, feltölt, azt hiszem, mindenkit.
Köszönjük szépen Pirisi Csengének, hogy itt volt velünk. A stúdióban továbbra is vendégünk Izsák Orsolya ügyvéd. Az ingatlanoknál, ingatlanok illetékénél jártunk, hogy a nyaralónak szánt ingatlan vásárlása esetén milyen illetéket kell fizetni.
más illetéket kell fizetni, mint a lakás tulajdonosok esetében, tehát a lakás tulajdont mindig preferálja az illetéktörvény. A lakás tulajdonos ingyenes szerzése esetén az öröklés és ajándékozás illeték mértéke az 9% és nem 18%, ami ugye elég jelentős különbség, illetve lakás tulajdon megszerzése esetén több esetben mentesülünk a vízterhes vagyonátruházási illeték alól, például a bérlő általi lakásvásárlásnál, vagy például a visszabérlés vagy visszavásárlással kapcsolatos ügyleteknél, de ilyen például a csok felhasználásával történő szerzésnél, vagy például amikor egy elpusztult lakást pótlunk. Ugyanez az üdülő ingatlanoknál, vagy hétvégi házas ingatlanoknál nincsen. És még egy nagyon fontos dolog, ha már adók illetékről beszélünk, hogy ami még különbözőséget hozhat, ami szintén a helyi önkormányzatoknak, de az építés, illetve a helyi önkormányzatoknak az adó rendeleteibe található, hogy ha nem lakás célú ingatlanok esetében egyéb adófizetési kötelezettség is felmerülhet, ilyen például az építményadó.
Hoppá. SMS számunk 0639666, ide írtak nekünk jó néhány SMS-t. Meg kell nézni, kik laknak a szomszédokban, ellenőrizni a napszakokban, hétvégeken az ingatlan zaj és levegő minőségét, a többén kívül és műszaki ellenőrzést is érdemes végeztetni. Nagyon jó tanácsok, köszönjük szépen. Hangosan gondolkodom, ha valaki mondjuk nyaralóként szeretné használni mondjuk a Balatonparti apartmanját, tehát fél évet ott van, fél évet nincs, akkor hogy alakul mondjuk a rezsiköltség? Kell-e például közös költséget fizetni?
Ez attól függ, hogy az adott ingatlan együttesnek a társasházi alapító okirata hogyan van minősítve. Mert ugye vannak olyan tipikusan egyébként a Balatonpartján felépült lakóparkok esetében, ahol eleve a jogi minősítése nem lakó épület, hanem üdülő épület. Ugye ez két különböző kategória, és ott a tulajdonos közösség közgyűlésen dönt. Tehát arról, hogy egyébként pedig nyilvánvaló, hogy fél évig a tulajdonosok többsége nem használja az ingatlant, és ilyenkor speciális szabályokat alkotnak, és azt mondják, hogy úgy állapítják meg a rezsiköltséget, hogy a tényleges használók terhére. Nem ez a, tehát ez a kisebbik valószínűség, a nagyobbik azért általában az, hogy ezek az ingatlanok lakásoknak van minősítve, és mint lakás lakóépület, és az, hogy az adott tulajdonos pedig milyen rendszerességgel használja, az az ő saját problémája, idézőjelesen mondva, tehát a rezsiköltség az fix, és majd májusban a közös képviselő elszámol a elköltött összegekkel.
Üdülő és lakóépületeket odas visszaminősíteni. Annyiszor használta ezt a szót. Gondolom azért nem egy kétnapos mutatvány.
Igen, az átminősítés egy nagyon komoly feladat. Értelemszerűen itt be kell vonni földmérőt, be kell vonni ügyvédet, és természetesen a szükséges okiratokat követően lehetséges, bár hozzá kell tegyem, hogy azoknál az ingatlanoknál, ahol nem egyedüli tulajdonosról beszélünk, hanem több tulajdonos van, és eltérőek a szándékok, hogy gyakorlatilag az átminősítés a közös akarat hiányában nem megvalósítható.
Hányszor hallottunk már ilyet. Nagyon szépen köszönöm, úgy gondolom, hogy sok kérdésünkre kaptunk választ Izsák Orsolya ügyvédnek. Köszönjük, hogy itt volt velünk a stúdióban. És pontosan 9:30 van, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Megkezdik a magyar-ukrán kétoldalú szakértői egyeztetéseket a kárpátai magyarok jogainak rendezéséről, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter, aki ukrán kollégájával állapodott meg erről. A tárgyaló delegációk első egyeztetése holnap online lesz. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 9:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala, a 1819-es szám is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki az ELTE Trendwalker iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Nem hárult még el a sztrájk veszély a Samsungnál Dél-Koreában. A szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalatvezetéssel a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett, csak nem 3 hetes, 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti az ázsiai ország gazdaságát, és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. Ami a hazai időjárást illeti, ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül, az Észak-Dunántúli területeken helyenként meg is erősödik a szél. A hőmérséklet napközben 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9:30 után vagyunk 4 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Botra fel! A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége május első felében Nordic Walking országos programsorozatot indított cukorbetegeknek és hozzátartozóiknak, hogy felhívja a figyelmet a mozgás fontosságára. Magyarországon 1.200.000 diagnosztizált beteg van, és számuk folyamatosan nő. Hogyan lehet megelőzni, vagy éppen kordában tartani a betegséget, hogyan lehet kialakítani a megfelelő életmódot, és milyen új gyógyászati kezelések, eszközök állnak ma rendelkezésre. Hamarosan ezzel foglalkozunk, most látogassunk el az egyik helyszínre. A Botra fel kampány keretében a hétvégén Nyíregyházán a Városi Egyesület a bújtósi tavak körbesétálására hívta a klub és nem klub tagokat. Indulás előtt Zsoldos Barnabás is jelen volt mikrofonjával.
3-4 kilométert le kell gyalogolni. Megvan az edzés, vagy csak most úgy beletetszik vágni?
Nincs meg az edzés, de le tudjuk sétálni.
Nem időre megy, ahogy a szív bírja.
Igen, ahogy bírjuk, mindenki a maga tempójába lesétáljuk.
Máskor is részt vesz ilyeneken, vagy magától igen, is szokott sétálni?
Máskor is sétálok, minden nap mozgok, kimozdulok minden nap, gyalog. Van, amikor többen megyünk, ketten, hárman is összeállunk és megyünk. Kimegyünk az erdei kitérőig vissza.
És ezt hetente többször?
Hetente, egyszer-kétszer.
A felhívás akkor ez nem lepte meg.
3-4 éve járok a cukrosokhoz, mert 2-es típusú cukros vagyok, gyógyszert szedek.
Tehát még szúrni nem kell magát.
Még szúrni nem kell, vigyázok amennyire lehet. Megmérték a cukromat és a vérnyomásomat is rendben volt. A cukrom volt kicsit alacsony, azért ettem egy szendvicset.
Lassan el is indulnak, már látom már. Más is kézbe vette a botokat, egészségükre legyen.
Köszönjük.
Nyíregyházán a bújtosi tavak mellett nagy a forgalom. A forgalmat elsősorban a Cukorbetegek Egyesület, a tagok csinálják, mert 14 órától elindul a Botra fel elnevezésű séta. Megyoláné, DNS Viola az egyesület vezetője.
Az a feladatunk, hogy kiszűrjük azokat a betegeket, akik nem tudnak magukról, hogy cukorbetegek, ugye a statisztika szerint minden tizedik ember beteg. Azon kívül minden hónapban szakorvos segítségével kapunk információkat diétás étkezéssel kapcsolatban, és nem beszélve, ami most van, a sétáról. Ez egy nagyon fontos a cukorbetegeknek a séta. Tudjuk nagyon jó, hogy a diéta és a séta, ez segít a cukorbetegeknek.
Az, hogy sétálnak, ez csak egy ilyen egyszeri alkalom, vagy azt azért rendszeresen szervezik, vagy megvan az időpontja, hogy ekkor meg ekkor találkozunk, megyünk 3-4-5 kilométert.
Nyíregyházán van egy ilyen csoport, aki szervezi, aki most nekünk a vezető, és Haraszti Béláné Ildikó segít ebben. Mi csinálunk ülőtornákat. Az én egyesületemben idősek szépkorúak járnak, tehát a kettes típusú cukorbetegek, és annak az egyesületnek vagyok én az elnöke, és minden hónapban kétszer találkozunk, és nagyon sok segítséget kapunk a négyes számú belgyógyászattól.
Mennyien vannak az egyesületben?
Jelen esetben a létszám 35. Nagyon idősek, 80-85 éves korosztály is.
És akkor doktornő.
Dr. Pap Zsuzsanna, belgyógyász diabetológus, a Jósa András Kórház négyes számú belgyógyászatának osztályvezető főorvosa.
Orvosként részt vesz a cukorbetegek botra fel sétáján. Nagyon fontos, hogy legyen valaki, aki képviseli az egészségügyet, hiszen sose lehet tudni a kettes cukorbetegek esetében. Valaki nem 4 kilométert, hanem 5-öt akar sétálni. Ha komolyra fordítom a szót, akkor sokan nem is tudják, hogy cukorbetegek.
A cukorklubnak a működését támogatom. Szervezünk oktatásokat, előadásokat, illetve ilyen közös programokat. Ez a program országos rendezésű, a Cukorbetegek Országos Egyesülete szervezésében már 8. alkalommal kerül sor a Botra Fel akcióra. Itt most mi Nyíregyházán a bújtosító mellett gyülekezünk, és ezt követően fogunk Nordic Walking-gal körbe menni a bújtosító körül. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szűrésnek is óriási jelentősége van. Akik nem tudják, hogy cukorbetegek, azok nyilván nem fogják az életmódukat változtatni. A mozgás előtt vércukormérés, vérnyomás mérés történik, a haskörfogat mérése, a testtömegindex meghatározás is megtörténik, de a mozgást követően is újból vércukormérés történik, nehogy rosszul legyenek a cukorbetegek.
Stúdióban vendégeink Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Illetve dr. Hevesi Judit, diabetológus főorvos, Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház rendelés vezető főorvosa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miért indították el az akciót? Adódik a kérdés, mi volt az első tapasztalat? Gondolom van rá igény.
Hát szeretnénk, ha lenne rá igény, és szeretnénk, ha minél több igény lenne rá. Ugye hát az azért már köztudott remélhetőleg, hogy a cukorbetegséggel élők számára a mozgás az legalább olyan fontos, mint a megfelelő diéta, illetve hát a gyógyszeres kezelés, mert hát ez a terápia része, és kerestünk egy olyan mozgásformát, amit kortól, nemtől, helytől, anyagi háttértől függetlenül bárki bármikor tud végezni, rendszeresen tud végezni, és így találtunk rá a Nordic Walkingra, és most már 8. éve csináljuk minden évben ezt az országos figyelemfelhívó kampányt.
Nordic Walking, skandináv túrázásét, vagy hogyan lehet ezt lefordítani? Ugye két bot a kézben, amivel segítjük, van egy nagyon különleges mozgás kultúrája ennek, viszont ha megtanuljuk, akkor nagyon hatékonyan az egész testünket átmozgatja. Jól mondom, ugye?
Abszolút jól mondja, ennyire nem szofisztikált a dolog. Ezt igazából a finn sífutók találták ki maguknak, amikor nyáron nem volt elég hó, hogy mozgásba és edzésbe legyenek, és aztán ez a edzésforma söpört végig a világon, és valóban igazából két bot kell hozzá, és egy kényelmes pár sportcipő. És az különbözteti meg egyébként a normál sétától, hogy pontosan a két bot segítségével a felső testünk összes izma is mozog, tehát erőteljes izomlázat lehet kapni egy másfél órás ilyen séta után.
Doktornő, a cukorbetegek rájöttek, vagy rájönnek lassan, hogy oké, hogy egyszerűbb egy-egy tablettát vagy injekciót beadni, és fáradtságosabb munka a sport, de hatékonyabb és egészségesebb?
Igen, hát maga a mozgás az a terápiának az alapja, az életmód terápiának a része, a megfelelő étrendi kezelés mellett, és hát ez a fokozott fizikai aktivitás, ez annyira az alapja, hogy akár az inzulin dózisai, a gyógyszerek mennyiségei csökkenthetőek egy rendszeres mozgás
mellett. Bocsánat, hogy fokozott fizikai aktivitás, ne rettentsünk el senkit.
Ne rettentsünk el senkit, ez nem azt jelenti, hogy versenyszerűen rögtön el kell kezdeni sportolni. Ami javasolt, az hetente minimum 100, tehát minimum egy másfél órás aktív, közepes intenzitású aerob mozgás, és emellett 2-3-szor nagyobb izomtömegeket megmozgató statikus mozgás az, ami javasolt jelenleg cukorbetegségben. De amit azt hallottunk a bevezetőben, hogy a megelőzés nagyon fontos, és a szűrés, a megelőzésben is a legfontosabb a fokozott fizikai aktivitásnak a szerepe, itt ez megint az életmód. Van már olyan gyógyszerünk, ami segít abban, hogy a cukorbetegség kialakulásának az időtartamát kitolja időben, de leghatékonyabb az maga az életmódterápia, a mozgással együtt.
És ha már a bevezetőt említette, idén hány helyszínen volt, vagy lesz ilyen túra? És mely napokon, hétvégén, hétközben is mehetünk akár?
Hát az időjárás az alapvetően átírta a terveinket, mert ugye nagyon esős volt a hétvége, tehát igen.
Nagyon esős volt, igen.
Tehát az eredetileg 26 helyszínre tervezett túra sorozatnak csak egy része valósult meg, de a ceos.hu honlapon pontosan lehet látni, hogy melyik helyszíneken vár még ránk, vagy áll még a lehetősége annak, hogy akár hétközben, akár hétvégén. De én azért szeretném felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy ez egy országos figyelemfelhívó kampány. Ez egyszeri egy évben. Nagyon sok egyesületünk hetente többször is vár botozásra csatlakozókat, nem kell egy cukorbetegnek lenni, de egyébként ez is az egyik lényeg ennek a sportágnak, hogy ehhez tényleg nem kell semmi, csak két bot, meg egy kényelmes cipő, bármelyikünk, bármelyik nap, bárhol ki tudunk menni, és meg tudjuk tenni ezt a mozgást.
Felvezetőben azt mondottam volt, hogy Magyarországon 1.200.000 diagnosztizált beteg van, és számuk folyamatosan nő. Miért?
Talán az életmódunknak köszönhetően. Sok túlfinomított étrend, étkezés, illetve ételek fogyasztása, illetve hát
az
maga...
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek?
Igen, okay. És amiről most a téma is szól, maga az adás, hogy a fizikai munkavégzés, el vagyunk kényelmesedve, keveset mozgunk.
Mely generációt érinti leginkább a diabétesz?
Hát a legtöbb új beteg az elsősorban a 40-45 éves korosztályból kerül ki, de azt lehet mondani, hogy egyre fiatalabb korban jelentkezik már a kettes típusú cukorbetegség, sajnos már gyerekeknél is jelentkezhet, és hát minél idősebb valaki, annál nagyobb a rizikó arra, hogy kialakuljon. Tehát az életkor az nagyon fontos.
Hogyan lehet felismerni a betegséget? Milyen tünetekre figyeljünk?
Hát amikor a tünetek megjelennek, az már a jéghegy csúcsa, és odáig nem szabadna jutnunk, ami az alapellátás feladata is lenne, hogy a nagy rizikófaktorral rendelkező egyéneket szűrjük. Egyébként amikor már magas a vércukorszint, és nem tud a szervezet lépést tartani az inzulin termeléssel, akkor jelenik meg azok a tipikus tünetek, mint a fokozott szomjúságérzés, szájszárasság például, vagy indokolatlan testsúly csökkenés, ekkor már haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, de pont ezeket kellene megelőzni azzal, hogy rendszeresen szűrjük a cukorbetegséget.
Mennyit javíthat a mozgás? Mit tapasztalnak a cukorbetegséggel élők életvitelén? Nyilván itt van egy közösségi élmény is, ahogy kapcsolódnak, beszélgetnek, már az nagyon sokat számíthat.
Hát mindenképpen ugye ez az országos egyszeri figyelemfelhívó kampány erre is próbál rámutatni, hogy a séta előtt és után is megmérjük a vércukrot, vérnyomást, ahogy a felvezetőben is elhangzott, és nem csak azért mérjük meg, hogy nehogy valaki rosszul legyen, hanem elsősorban azért mérjük meg, hogy lássák maguk a mozgásban résztvevők, hogy akár egy vagy két egységgel is képesek csökkenteni a saját vércukor szintjüket egy másfél órás kissé intenzívebb, jó társaságban eltöltött mozgás segítségével. Ugye Ez nagyon fontos, hogy ezt így beleépítsék az életükbe, mert ahogy a főorvosnő is mondta az előbb, hogy akár csökkenteni is lehet akár az inzulin, akár a gyógyszermennyiséget is, pusztán azzal, hogy naponta egy fél órát, 3-4 órát rendszeresen mozgunk.
SMS számunk 0639666. Béla írta nekünk, hogy erősen fájnak a térdeim és a bokáim, így gyalogolni, túrázni még bottal is nehezemre esik, viszont biciklizni tudok, és rendszeresen szoktam is. Hoppá. Tehát meg lehet találni ugye a mozgásformát. Mindig elmondjuk, de doktornő, mondjuk el most is, hogy mi az egyes és a kettes diabétesz közötti különbség.
Az egyes típusú cukorbetegség abszolút inzulin hiánnyal jár, tehát itt a kezelés nem lehet más, mint az inzulin pótlás, ami az életben maradáshoz kell, míg a kettes típusú cukorbetegségben alapvetően az inzulin termelése a hasnyálmirigynek megmarad, csak egy inzulin rezisztens állapot van, így lehet felfogni azt, hogy nem érzékelik a testnek a sejtjei, hogy ott van az inzulin.
Hogyha valakiről kiderül, hogy cukorbeteg, akkor hogyan tudja feldolgozni? Nekem is volt egy ismerősöm, aki már ugye a vizsgálatok elején, közepén már kezdte átállítani magát szellemileg, hogy akkor mire kell figyelni, milyen céljai vannak, és teljesen ledöbbentett, hogy mennyire akadálymentesen vette ezt az egészet. Ez a normális, vagy inkább az, hogy élem tovább az életem, és egyre nagyobb problémák jönnek, és akkor na majd akkor kapkodok.
Hát én azt gondolom, hogy ez személyiségfüggő, meg hogy ki hogy éli az életét. Nyilván az elsődleges szempont az az, hogy előzzük meg, és azért, ahogy a főorvosnő is mondta, a legfontosabb ez lenne, és vannak erre kiemelt kockázati csoportok, tehát ahol a családban, közvetlen rokonságban van kettes típusú cukorbetegség, az már önmagában egy olyan kockázat, amire oda kell figyelni, és gyakrabban kell szűrni. Az, hogy ki hogy fogja föl és alakítja át az életét, az egészen biztos, hogy egy krónikus betegség az velünk marad az életünk végéig, és egy nagyon jelentős életmód átalakítást igényel annak érdekében, hogy elkerülhessük a szövődményeket, és jól tudjunk vele együtt élni. Az önismerőse, hogyha már menet közben fölvette a szállat, akkor nagyon jól tette, mert nyilván saját életét és saját egészségét könnyíti meg, illetve javítja. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy ráérünk arra még, mert hiszen a cukorbetegség az nem fáj, és ugye ez a legnagyobb hátránya is, vagy veszélye is, inkább ezt mondom ennek a betegségnek, mert egy ilyen damoklészkartként fölöttünk lóg, és lecsap, és minél tovább halogatjuk azt, hogy odafigyeljünk rá, és alakítsuk az életmódunkat, annál súlyosabb egészségkárosodást okoz.
Hogyan figyeljünk oda rá, és hogyan alakítsuk az életmódunkat? Mik a legfontosabb lépések?
A legfontosabb lépések az az étrend megváltoztatása. Valahogy át kell alakítani azt az egyének fejében, hogy mi az, ami egészséges, mi az, ami nem egészséges, mi az, amiből kevesebbet fogyaszthatok, mi az, amiből többet kell fogyasztanom, hogy rendszeresen étkezzek, ez is nagyon sokszor probléma. És hát emellett a fokozott fizikai aktivitás, hogy hogyan tudom az életembe beleilleszteni azt, hogy többet mozogjak, illetve az, hogy hol hibázom el, hol hibáztam el, akár, hogy odáig jutott a dolog, akár mondjuk gondolok egy testsúly növekedés okán kialakult kettes típusú cukorbetegségre, és hát emellett valahogy el kell fogadni azt, hogy ez most itt van, és valamit tenni kell, hiszen a saját sorsáért tesz valamit.
Ebben a diabétesz csoportok, egyesületek hogyan tudnak segíteni?
Hát igyekszünk, ugye ön is említette, hogy egy hatalmas tömeg az, akiről beszélünk, és hát ugye mindenkinek más háttere van, képzettsége, végzettsége, lehetősége. Amit mi megteszünk, az gyakorlatilag hetente minden kedden délután 5 órakor elindul az online diapontadásunk, ezt bárki bekapcsolódhat. Ez egy körülbelül 1 órás olyan előadás, amit a főorvosnő is például rendszeres előadója ennek a adásnak, és lehet kérdezni. Tehát egy gyakorlatilag egy várólista nélküli konzultáció szakemberekkel, elsősorban orvosokkal, főleg a cukorbetegséghez kapcsolódó kérdésekkel problémákkal foglalkozunk, tehát ezt mindenképpen javaslom mindenkinek. A honlapunkon lehet látni az aktuális vagy a következő adások témáját, előadóit, tehát föl lehet készülni, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan unikális lehetőség, amivel mindenki, aki magáért felelősséget kíván vállalni, az élhet. Ezen kívül vannak ugye a különböző programjaink, de továbbra is és folyamatosan fennáll annak a lehetőség, hogyha bármilyen kérdésük van a cukorbetegséggel kapcsolatban, és írnak nekünk, akkor azt mi továbbítjuk valamelyik szakértőnkhöz, aki gyakorlatilag 24-48 órán belül írásban válaszol.
Ha nem kezelik a betegséget, nem figyelnek oda rá, akkor milyen szövődményei lehetnek?
Hát a hosszú távú szövődmények azok, amelyek leginkább meghatározzák az egyén sorsát, de az akut szövődményekről sem szabad elfeledkezni. Itt elsősorban a túl magas vércukor szintre gondolok, illetve hát kezelés mellett alakulhat ki iatrogén szövődményként túl alacsony vércukorszint, de a krónikus szövődmények, amelyek elsősorban az ereket érintik, azok, amelyek, mint mondtam, jelentős terhet jelentenek az egyén számára. Elsősorban a szív- és érrendszeri problémák, amelyek egyébként is a vezető halálok Magyarországon, illetve hát azok a kísér szövődmények, amik például a látással vagy a vese működéssel kapcsolatosak, amelyek szintén meghatározhatják azt, hogy merre tovább az egyén részéről.
Ugye mozgásformákból már említettük a sétát, a Nordic Walkingot, ugye írták a kerékpározást, de milyen mozgásforma javasolt? Még van olyan egyébként, amire azt mondják, hogy azt inkább ne? Vagy teljesen mindegy, mi csak mozogjunk?
Hát szakértőinkkel, meg sok beteggel, sok szakemberrel beszélve, nekem az a véleményem, hogy teljesen mindegy, mert nem sportolókká akarunk válni ebben az esetben, hanem jól akarunk élni, és jót akarunk tenni magunknak, tehát én azt gondolom, hogy olyan sportot kell választani, vagy olyan mozgás, inkább mondjuk azt, hogy mozgásformát kell választani, amit holnap is meg tudunk csinálni, és holnap után is, tehát hogyha valakinek a biciklizés az, ami bejön, akkor azt kell csinálni, mert azt élvezi, tehát próbáljuk megtalálni az élvezetet ebben a mozgásban, ne azt, hogy ezt a muszájból kell csinálni, mert akkor fogjuk sokáig tudni végezni.
A doktornő jelezte, hogy szeretne mondani valamit.
Igen, hogy ennek is egyénre szabottnak kell lenni a fokozott mozgásnak is, hiszen például, ahogy azt hallottuk, egy tért probléma tud biciklizni, de hogyha elkezd futni, és mondjuk elhízott, akkor a testsúlynak a többszöröse fog a térdére hárulni, tehát lehet, hogy rosszabbat tesz, és akkor itt jönnek be a képben azok a szakemberek, akik nem csak orvosok, illetve nem orvosok, edukátorok, sportszakemberek, akár dietetikusok, akik ebben mind még segítségünkre vannak.
Egyébként mennyit változtak az elmúlt években a gyógymódok és az eszközök? Melyik a legmodernebbek most?
Gyógymódoknál egyre több innovatív készítményünk van, elsősorban kettes típusú cukorbetegségben, amelynek köszönhetően az inzulinterápia abszolút háttérbe szorul már, kettes típusú cukorbetegségben, és nem is az a fő eszköze a kezelésnek. Egyes típusú cukorbetegségben pedig olyan inzulinpumpáink vannak, amelyek már félig automata módon működnek, köszönhetően a szenzortechnológiának, a folyamatos szöveti glükózmonitorozó rendszereknek, melyek a bázis inzulint már képesek, ezek a pumpák az aktuális szöveti glükózkoncentráció alapján alakítani, és hát tulajdonképpen ezek a kezelések, ezek nem csak, hogy jobb anyagcserét biztosítanak, hanem magának az életminőségnek a javításában is jelentősek.
Brigitta, többször beszélgettünk már, nagyon sajnálom, hogy kevés időnk maradt, de a cukorbetegséggel élők felfogják, hogy mekkora munkát raknak önök ebbe az egész történetbe? Mennyit segítenek? Vagy néha valaki úgy oda keveredik, és azt mondja, hogy ja, hogy van ilyen? Ja, hogy ezt már évek óta igénybe vehettem volna?
Hát igen, ez utóbbi, de ezt nem bánjuk. Tehát, hogy nem, abszolút nem bánjuk, mert hiszen ezért vagyunk, és szeretnénk, ha minél többen felkiáltanák, hogy ó, hát ezt nem is tudtam, de örülök, hogy rátaláltam, úgyhogy hát én csak bátorítok mindenkit, hogy keressék a CEOS-t és a programjainkat, és mi itt vagyunk, hogy segítsünk.
És hétvégére jó idő lesz, most nem lesz eső, lesz-e külön most a hétvégén?
Lesz több helyszínen, tehát például Makóról is pontosan tudom, Gödöllön, Gyálon, tehát ezeken a helyszíneken, de az a biztos, hogyha megnézik a honlapot, mert ott frissítve van folyamatosan.
Akkor tegyék ezt. Nagyon szépen köszönöm Füzesi Brigittának, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnökének, illetve dr. Hevesi Judit diabetológus főorvosnak, Észak-Pesti Centrum Kórház és Honvéd Kórház rendelés vezető főorvosának, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
A mai hangtárban pedig a repülőgép modellezésről hallhatnak, mely a technika, a kézügyesség és a kreativitás lenyűgöző ötvözete.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A gumimotoros kategóriában minden versenyző 5 indítást végzett, és minden gépnek 3 percet kellett a levegőben töltenie.
1956 nemzetközi repülőmodellverseny, a helyszín az előre sportpálya.
A gumimotoros repülőmodellek versenyét a csehszlovák Radoslav Čizek nyerte, a magyar Benedek és a szovjet Matvejev előtt.
Ennek a különleges hobbinak azonban létezik zártéri változata is. Orsovai Dezső, a Magyar Modellező Szövetség zártéri szakosztály vezetője, a nagykátai sportcsarnokban beszél erről a különleges technikai sportról, amely bár a levegőben zajlik, mégis szigorúan a falak között marad. De mit is takar pontosan a zártéri kategória?
Az egy speciális kategória, ezek könnyű modellek, zárt térben rendezik a versenyt, általában sportcsarnokokba, arénákba.
Bár a nemzetközi mezőnyben már régóta jelen van, nálunk még gyerekcipőben jár ez a szakág. A fejlődés azonban látványos, alig pár év alatt sikerült egy komoly hazai közösséget kovácsolni.
Ez a kategória még Magyarországon új, 2022-ben kezdtük el művelni. Eljutottunk oda, hogy az idén már közel 20 fővel ez az első országos bajnokságunk.
A versenyzők 2 fő kategóriában mérhetik összetudásukat. Az egyik a nagyok játszótere, ahol a szabadság és a fizika törvényei találkoznak.
Az F1-en és az F1-T kategória, az F1-en az a nagy modell. Nagy modellnél semmi megkötés nincs, mindenki olyan modellt csinál, amilyet akar, viszont kézzel kell feldobni. Minél magasabbra sikerül földobni, annál nagyobb lesz a repült idő, és 9 start van egy versenyen, és a 3 legjobbat értékelik.
Aki viszont a miniatűr megoldásokat kedveli, annak ott az F1-T, ahol már nem csak a karizomra, hanem egy darab gumira is szükség van a starthoz.
A kis modell, az pedig 150 mm-nél nem lehet nagyobb a fesztávolsága, tehát a szárny fesztávolsága, azt viszont gumival kell fellőni.
A sportág izgalmát a repülési idő adja, minden egyes másodpercért meg kell küzdeni.
Tavaly volt egy nemzetközi verseny, ott 50 másodperc fölött volt a legnagyobb idő, a nagy modellbe, kicsibe pedig 40 másodperc körül.
A hazai sikerek és a professzionális szervezés elismeréseként idén Nagykáta szintet lép.
Szeptember 12-én világkupa forduló lesz itt. Egész jó helyen álltunk tavaly is, magyar versenyzők a ranglistán. Első 10 környékén voltunk, azt tudni kell, hogy több mint 100 fős ez a ranglista.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. A napokban ismét nagyszabású országos élelmiszergyűjtő akciót tartott a Magyar Élelmiszerbank, de mennyire volt sikeres, hogyan készülnek az elkövetkező időszakra és milyen újításaik vannak. 10:30 után erről lesz szó, amivel pedig a hírek után kezdünk, a segítség négy lábon érkezik, segítő jelző és terápiás kutyák képzéséről és munkájukról lesz szó, tehát 10:40 után most, ahogy említettem, krónika a következik a mikrofonnál Ciprus Éva és Bordi András.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat.
Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
Ma főként északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23 fok közt alakul a hőmérséklet.
Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök.
Donald Trump ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a Perzsaország ellen. A politikus a hét elején egyeztett nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője egy interjúban elismerte, hogy az izraeli-amerikai támadások kezdete óta jelentősen megdrágult az üzemanyag, és ez problémát jelent az amerikaiaknak.
Izraeli légi csapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban, egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén.
Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyermek és 15 megsebesültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hogy hagyják el a térséget.
Ismét több mint 500 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg.
Az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, de csaknem 30-an megsebesültek, főleg Dnipróban és Odesszában a becsapódó eszközöktől. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott.
Itt a krónika. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa szerint az Ursula von der Leyen által vezetett bizottság jóval engedékenyebb lett Magyarországgal szemben. Máté Réka Zsuzsanna azt mondta, a következő lépés a konkrét szakmai egyeztetések lebonyolítása.
Mindenképpen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket valamilyen pénzügyi eszközök, vagy valamilyen banki intézményeken keresztül előbb elküldeni Magyarországra, és aztán annak függvényében, hogy hogyan valósultak meg, az Európai Unió Bizottság felügyeletével az az intézmény utalná a már megvalósított programokra, de később a pénzeket.
A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök.
A kormányfő azt írta, a Tisza EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Magyar Péter kiemelte, Bogdán Csaba az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljának. Weiss Viktort pedig az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként azt tartja fontosnak, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban.
A héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter kormányfő és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt a közösségi oldalán.
Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Lengyelországgal csak nem 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köti össze hazánkat. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában.
Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter.
Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online lesz. A tárcavezető közölte, rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében.
Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
Hegedű Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust.
Még nagyjából 10 évig tartható fent a jelenlegi nyugdíjrendszer a mostani feltételekkel Magyarországon. Erről Farkas András nyugdíjszakértő beszélt.
A szakember a Kossuth Rádióban azt mondta, 2037-től súlyosan megnehezedhet az állami ellátási forma finanszírozása, mert akkor kezd nyugdíjba vonulni a Ratko unokák nemzedéke, akik sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció. Hozzátette, most évi 7000 milliárd forintba kerül a nyugdíjrendszer fenntartása.
A magyar lakosság egymegyedének a sorsát befolyásolja minden intézkedés. Tehát amit most a kormányzat egyelőre bevállalt, azok a legszegényebb nyugdíjasokat megsegítő intézkedések, plusz azt mondták, hogy a szépkártya révén adnának plusz 200 000 forint értékű szépkártyát azoknak, akiknek a nyugdíja nem éri el a 250 000 forintot, és adnának 100 000 forintos értékű szépkártyát azoknak, akiknek 250 és 500 000 forint között van a nyugdíja. Ez most nagyon jó, mint plusz intézkedés, de hosszú távon hogyan lehet megteremteni ennek a feltételeit? Hát ahhoz kell átvizsgálni a magyar nyugdíjrendszer különféle olyan elemeit, amik méltánytalanságot okozhatnak.
4 éve a töredékére esett vissza a katázó vállalkozók száma a szabályok szigorítása miatt. Jelenleg csak azok a főállású vállalkozók használhatják ezt az adózási formát, akik cégeknek nem, csak magánszemélyeknek számláznak.
Kármán András, a Tisza kormány pénzügyminisztere bejelentette, hogy visszaállítaná a kisadózók tételes adóját, illetve annak megreformált változatát. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője azt mondta, a társadalomban van igény egy új katára.
Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is, tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
A szakember ugyanakkor hozzátette, várhatóan az 50 ezer forintos adómérték megemelkedhet, hiszen így lehet elérni azt, hogy ne adókerülésre használják ezt az adózási formát.
2 nap múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
Aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja azt, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban. Ezt meg lehet tenni az Ügyfélkapu Pluszon, a DAP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. Linzmeier Szilvia hozzátette, eddig mintegy 2,2 millióan nyújtották be bevallásukat.
Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, áfa fizetése kötelezett magánszemélyek, náluk ez egy nagyon fontos kötelezettség május 20-áig, nekik semmiképpen nem lesz semmit tevéssel automatikusan érvényes a bevallásuk, nekik mindenképpen ki kell egészíteni a vállalkozói jövedelmükből származó adatokkal a bevallást, de a jó hír az, hogy idéntől NAV nagy újítása, nekik is segít a NAV, az egyéni vállalkozóknak a bevételi adatokhoz betölti az online pénz pénztárgép online számlából származó összes adatot, tehát ezt azért ellenőrizni kell, de a fontos üzenet az az, hogy nekik valamit tenniük kell a bevallással.
Elérték fizetőképességük felső határát a vevők a hazai ingatlanpiacon, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Balogh László a Kossuth Rádió reggeli műsorában azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a tavalyi tempós ingatlan áremelkedés már lecsengőben van. Hozzátette, a várakozások szerint Budapesten hamarosan 10% alá mérséklődhet az éves drágulás üteme, ami legutóbb 2024. novemberében fordult elő.
Most viszont, hogyha természetes úton működő piaci folyamatok kapcsán csökken le mondjuk Budapesten 10% alá lakásdrágulás üteme, akkor az egy reményt jelenthet az ingatlanpiacon érintett eladóknak és vevőknek, hogy talán egy egészséges, kiszámítható és csökkenő ütemű lakásdrágulással találkozhatnak, ami azért nagyon fontos, mert amikor így rángatóznak az ingatlanárak, hol drasztikusan emelkednek, hol pedig teljesen leállnak, az nem teszi könnyebbé egy-egy adásvétel megvalósulását. Az ország többi részén pedig azt látjuk, hogy vannak olyan régiók, amik dinamikusabbak, ezek például az észak-alföldi vagy a dél-alföldi régió, ahol 13-14%-os az éves lakásdrágulási tempó.
A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi.
Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek.
A fiatalok digitális tudatosságának növelése kiemelten fontos továbbra is, mondta Szűcs Zoltán, médiakutató.
A szakértő azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy az Európai Bizottság elnöke nemrég kijelentette, az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a fiatalok védelme érdekében. A kutató szerint nem csak iskolai, hanem családi keretek között is hangsúlyos az online világ veszélyeiről, valamint a célnak megfelelő használatáról való párbeszéd.
A köznevelésben már van ugye digitális kultúra óra, én úgy gondolom, hogy minden egyes tárgyba be kellene építeni, de már az általános iskolában kellene kezdeni, és egyébként pedig bizonyos életkorban tiltani kellene, mert mi dolgozunk óvodásokkal, pontosabban óvodapedagógusokkal, és ők elmondják, hogy ebben az időszakban milyen káros az a technológia, és teljesen ki kellene zárni, és utána az iskolában viszont nagyon komolyan szabályozni és tanítani és bemutatni a jó használatot.
Ma van a múzeumok nemzetközi napja. Ezt 1978-ban tartották meg először. A cél, hogy felhívják a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére.
Idén a múzeumok összekötő közös szerepét helyezik a középpontba. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat, például a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a győri, illetve nyíregyházi kiállítóhelyeken is.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint két baleset is történt az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Paks elkerülő szakaszán, ezért a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat a pályáról. Az M9-es autóúton Szekszárdnál kigyulladt egy kamion, az 1-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom.
Főváros információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton, az Egér út közelében. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Szintén baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Pöttyös utcánál. Mától egyirányúsították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében csatorna javítása miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz a Kossuth Lajos tér felé terelt útvonalon jár, több megálló ott nem érint. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az észak-dunántúli területeken helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul.
Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben.
Műsorajánlat.
legendárium. A Szegedi Kortárs Balett aktuális előadásairól is mesél stúdió vendégünk Juronics Tamás, Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, rendező. Nemzetközi és hazai sztárok az Orgonák éjszakáján május 23-án és a szombathelyi Vörös Sándor Színház következő évada.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország! Juhász Zsoltán.
Mit gondol, milyen hatással lesz az Európai Unióra, hogy Németországban puccs hangulat uralkodik a Merz kabinet rendkívüli meggyengülése miatt? És mit szól hozzá, hogy Magyarországon a kis és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen megnőtt az első negyed évben?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
4:11 után vagyunk egy perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Amivel folytatjuk műsorunkat, okosak, ügyesek, fegyelmezettek és nagyban megkönnyíthetik gazdájuk életét. Segítő kutyák mozgássérülteknek, jelző és terápiás kutyák betegséggel és sérültséggel küzdőknek tudják megkönnyíteni az életét. De hogyan tudnak segíteni a mindennapokban, és hogyan lehet kiképezni az ilyen kutyákat? Hamarosan erről is beszélünk, most jön egy interjú egy különleges kezdeményezésről. Az ELTÉN terápiás kutyák segítik a vizsgai időszakban a hallgatókat a stressz kezelésében. Kulik Bence járt az egyik ilyen foglalkozáson.
Dr. Kulcsák Szabó Ernőnével vagyok itt, az ELTE könyvtára és levéltárának vezetőjével. Nagyon sok minden változott. Alapvetően a 21. században az emberi igények megváltoznak, a szorongásaink típusa is megváltozik. Ezekre a megváltozott igényekre és szorongásokra reagál most az ELTE. Mert hogy nem csak diákok lesznek itt ma este, hanem egy kutya is, de hogy pontosan mit fog csinálni és mi is a szerepe ennek a kutyának, mit fog csinálni ez a kutya itt a könyvtárban?
Csak tűrni fogja azt, hogy dédelgessék, babusgassék és simogassák. Alapvetően egy munkatársi ötletelés során merült fel az ötlet, és így utána nézve rájöttünk arra, hogy az Egyesült Államokban, de Európa egyetemi könyvtáraiban is már évtizede bevett szokás az, hogy vizsgaidőszakban a hallgatók vizsgadrukjának enyhítésére terápiás kutyák érkeznek a könyvtárba. Tehát ez egy abszolút nem szokatlan dolog tőlünk nyugatra. Itthon is van erre példa egyébként, csak nem egyetemi könyvtárban, hanem inkább könyvtári közegben. Gyerekeknek ilyen olvasás támogató szolgáltatást tud nyújtani egy terápiás kutya. De nyilván itt, ebben a közegben pedig a legfőbb célcsoport a egyetemi hallgatók, az izgatott, stresszelő egyetemi hallgatók.
Gyere, gyere, gyere! Figyelj csak! Kip, kip, gyere! Menj arra, mert ott egy csomóan vannak. Voltak le a földre, úgy nő.
Trükköket lehet tipivel csinálni, hogyha esetleg szeretnek, ő nagyon szeretne dolgozni. Bemutatok egy trükköt, és hogyha kíváncsiak, akkor nyugodtan ti is
leutánozhatjátok, hogyha így terpeszbe álltok, és a jobb kezetekkel magatok mögé mutattok, és azt mondjátok neki, menedék, akkor beáll a két lábatok közé, beülül a két lábatok közé. Ha valaki ezt szeretné, akkor nyugodtan. Tipi nagyon szereti, ha simogatják, de annál már csak egy dolgot szeretje, hogy ha tudunk együtt valamit csinálni. De ha simogatni szeretnétek, az is tökre ér.
Itt emeltem Kis Tamás, és bemutatja a kollégáját, mit csinálnak ma itt délután.
Tiplivel érkeztünk, szálkásszörű tacskóval, és alapvetően a ELTE egyetemi könyvtárak közös programot tartja alapítványunk. Tulajdonképpen egyetemi hallgatók vizsgai időszaki stresszét, elmagányosodását próbáljuk meg csökkenteni, megelőzni.
Gondolom ez akkor Tiplinek nem az első rodeója.
Tipli már egy, hogy is mondjam, tapasztalt terápiás kutya, is lehet látni is, hogy halad tulajdonképpen hallgatóról hallgatóra, és gyakorlatilag szálvirágról virágra, mint egy kis méhecske. Ő viszonylag jól viseli, ő ezt élvezi borzasztóan, hogy mindenki
ő miatta van itt.
Többször említett az elmagányosodást, és nyilvánvalóan egy állattal való interakció nem tudja felváltani az ember közötti kontaktust és kommunikációt, de azért gondolom itt mégiscsak valamiféle hiánynak a betöltéséről van szó. Mennyire képes mondjuk egy terápiás állat betölteni ezt a hiányt, amit egy ember okoz?
Hát őszinte leszek, ez a itt töltött 3 óra, 1 óra, ez nem, de alapvetően azt lehet látni, hogy itt egy csomóan összegyűltek, tehát nem biztos, hogy tiplivel fog ez a igény kielégülni, viszont ilyenkor egymással kapcsolatba kerülnek, és nem csak egy laptopot vagy a tankönyvet nézik, viszont ő miatta idejön egy csomó ember, és akkor már muszáj beszélgetni picit, megkérni, hogy picit állj odébb, gyere idébb, te miért jöttél, mi van ott elő, stb.
Ez az első ilyen kutyás terápiás simogatásod itt a könyvtárban, vagy egyetemi kereteken belül?
Igen, pontosan ez az első ilyen kutyaterápiás élményem, de amúgy nagyon sokat segít nekem abban, hogy más stressz leveszi rólam a nehéz napok után főképpen.
Konkrétan direktbe ezért jöttél ma ide, vagy csak itt voltál és megjelent a kutya?
Amúgy ezért jöttem ide ma. Mert szerettem volna ebben az élményben részesülni, mert nagyon szeretem a kutyákat.
Vizsgai időszak van most?
Igen.
És miből vizsgázol? Milyen szakra jársz?
Marketing mesterképzésre járok, és lesz egy nagyon nehéz vizsgám, megszabadulgáznom is kellene, úgyhogy most eléggé nagy a stressz.
Akkor most rád fél a terápia. Amúgy van otthon kutyád, vagy ez egy ilyen kapcsolódási pont is kutya nélküli emberként, hogy végre kutyát lehessen simogatni?
Igazából van otthon két kutyusom, akik nagyon hiányoznak nekem, és alig várom, hogy a sajátjaimat is tudjam látni.
Stúdióban pedig vendégünk Mányi Krihárd, kerekesszékes parasportoló segítőkutya kiképző, NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És itt van Bugi is, aki lefeküdt a szőnyegre, még itt a stúdió előterében nagyon rohangált. Új szituáció, új illatok, új emberek, produkálta magát egy kis kosárral a szájában rohangált, most viszont nagyon nyugodtan fekszik.
Igen, megvan a funkciója. Amikor megérkeztünk, akkor barátkozni kell. Amikor meg nekünk van dolgunk, nem pedig neki, akkor ő szépen elteszi magát, és pihen neki. Ilyenkor ez a feladata.
Bugi, de nem is foglalkozik velem.
Nem. Kész, elaludt.
Igen, meg nyilvánvalóan neki tudja, hogy feladata van, nem a gazdája szólítja, ezért egyáltalán nem foglalkozik. Mennyi idős Bugi?
Bugi most 4 éves, és most fog mozgássérült segítőkutyát vizsgáját letenni.
Milyen feladatokat tud ellátni?
Alapvetően az aportozás a fő feladat, amit mondjuk én otthon igénybe tudok venni. Én kerekesszékes vagyok, kerekesszékkel közlekedem, és ha este mondjuk az ágyba kiülök, akkor nagyon nehezen tudok visszaszállni, ilyenkor meg tudja oldani a kutyám, hogy nem tudom, a villanykapcsolót lekapcsolja, én elfelejtettem, hogy nálunk 1 méteren van, be tudja hozni, nem tudom, akár a cipőt, távirányítót, kulcsot, ha valami leesett, ő ezt nagyon boldogan megteszi, én meg nagyon örülök neki nyilvánvalóan, illetve ha otthonról kimozdulok, akkor mivel kerekesszékes vagyok, nagyon megszoktak nézni az emberek, ez nyilvánvaló. Tehát ha bemegyek mondjuk egy bevásárló központba, akkor nagyon megnéznek. Ha a kutyámmal megyek be, akkor még jobban megnéznek, akkor tudom, hogy az okos kutyámat nézik. Tehát ezt a feszültséget leveszi rólam, illetve jönnek az emberek ismerkedni a kutyával, a kutya révén. És akkor utána már ezzel már tudunk beszélgetni, hogy és nekem a sérülésem az mit okoz, vagy miben vagyok, mivel szólok segítségre. Tehát a kutya az ilyen híd tud lenni ember és ember között.
De ön is így került a kutyákkal kapcsolatban, ugye? Hogy ahogy kerekes székbe került. Ennek a történetét
igen.
Nem muszáj, de hogyha megoszt velünk, azt köszönjük.
Jó régen autóbalesetem volt, sok műtétem volt, sok rehabilitáció, és az egyik hosszan Németországban is voltam rehabilitálva, és ott találkoztam, hogy nem csak látássérült személyek mellett lehet dolgozik kutya, amit addig ismertünk, hanem bejött egy kerekesszékes srác, és ott mellett a kutya ott volt. És ahogy hazajöttem ezután, akkor elkezdtem itthon keresni ezt a lehetőséget. Szerencsém volt, akkor alakult meg egy alapítvány, és én voltam az első, akinek lehetett utána mozgássérült segítő kutyája.
Mennyi igény van ilyen kutyákra, és hányat tudnak kiképezni?
Nagyon nagy a többszörös a túljelentkezés, mint amit nekünk a kapacitásunk. Mi is, mint nagy többségében a segítőkutya kiképző szervezetek hazánkban önkéntes formában dolgozunk, és ez megszabja a lehetőségeinket is. Hiába vagyunk többen, 13-14 segítőkutya kiképző van nálunk, attól függetlenül kicsi a kapacitás ez miatt. De jóval többen szeretnének, mint amit mi tudunk biztosítani.
Miben és kiknek tudnak segíteni ezek a kutyák?
Úgy szoktunk fogalmazni, hogy a vakvezető kutya kiképzésen kívül minden más. Volt olyan is egyébként, amikor a kettőt tudtuk így össze kellett egyeztetnünk, valakikkel kerekesszék és volt is látássérült, de általában nem ez a jellemző, hanem egy speciális feladatra szoktunk képezni, de úgy, mint hogy hallássérülteknek, vagy cukorszintjelző kutyát képzünk ki, ételallergia jelző kutyát, gluténjelző kutyát például, tehát nagyon változatos, amiket tudunk csinálni.
Említette, hogy olyan kutyákat is képeznek, hogy előre jeleznek állapotváltozást, különböző rohamokat. Mennyivel előre tudják a kutyák jelezni?
Németországban tanultuk a kiképzést, és ott voltunk gyakorlott epilepszia rohamjelző kutyák mellett, és ott mondták, hogy egy éves, vagy egy nappal korábban meg tudják, ki tudják jelezni a kutyák a nagy rohamokat.
Hogyan? Ezt lehet tudni?
Ezt nem tudják pontosan. Nem tehát tudják nagyon érzékenyen először is meg kell tanítani a kutyát arra, hogy az adott gazdának milyen a rohamok előtt a jelzése, a fizikailag, hogy működik. Ezt demonstrálják a kutyának, ezt tanítják, és a kutya elkezdi megelőzni, és ezt nem tudjuk pontosan. Tehát mi egy cukorszintjelző kutyánál például megtanítottuk a kutyát arra, hogy szagminta alapján tudjon választani, illetve hangjelzés, mert a hangjelzés ahhoz kellett, hogy a kliensnek be volt építve egy beépített szenzor, ami a telefonra jelezte a riasztást, és a riasztási hangot tanítottuk meg a kutyának, illetve, ahogy mondtam, az alacsony és a felső értékek kiszaglását, és akkor ezt a kettőt a kutya összetette, és utána mindig figyeli a gazdáját, és jelez, hogyha kell. De egy után nem tudjuk, hogy pontosan mit néz, csak megadjuk a támpontokat, és ő fogja összekötni a kettőt.
Bugi! Semmi. Kész. Semmi. Nem. Tehát teljesen lekapcsolta magát, tudja, hogy nincs feladat, most pihenhet.
Nyugiba van, igen.
Valószínűleg a képzésnek is köszönhető ez, ugye? Hogy ennyire nyugodt ilyen helyzetben. Mennyi ideig tart kiképezni egy ilyen kutyát?
Egy kutyát kölyökkortól általában 3 éves koráig tudjuk képezni.
És ő most 4 éves.
Ő 4 éves, egy kicsit más a története neki azért. Egyébként belemetünk abba, de nagyon speciális neki a története. És arra tanítjuk egyébként, hogy van feladat, akarjon együttműködni az emberrel. Hiszen ha otthon dolgozunk, akkor otthon ő póráz nélkül dolgozik, lekerül róla póráz, és ha azt mondaná, hogy köszöni szépen, hogy most fölmegy a lépcsőn, és én nem fogok utána menni, akkor azt is el tudná írni, nem. Ők azt akarják, hogy akarjanak együttműködni az emberekkel, illetve az is nagyon fontos, hogy elmegyünk valahova, akkor is legyen meg, hogy valamikor feladata van, és nyilván nagyon sokszor pedig nincs feladata, és akkor meg tudjon pihenni, tehát ne állandóan pörögjön, mert az neki se lenne jó egyébként, és ezt a kettőt nagyon jól tudja vegyíteni egy kutya, és ilyenkor jó. Tehát ilyenkor hosszú életű is lesz a kutya. Nagyon érdekes, hogy 2 kutyám van, egy idős kutyám, egy 12 éves, és Bugi neki a helyettese most már, és minden reggel, ha jövök otthonról el, akkor mind a 2 kutya ott van, az kell autóm hátuljánál, hogy melyik ők tud jönni. Tehát hiába nem biztos, hogy sőt, valószínűleg nem oda megyünk, ahol neki nagy buli mondjuk sétálni a mezőre, hanem megyünk valahova dolgozni, együtt megyünk akár konferenciára, és őnek akkor várni kell, akkor is ő szeretnek jönni, ott akarnak lenni, pont ezért, hogy nyugodtan tudnak ellenni, de utána meg, ha megyünk valahova, akkor ez meg nagy öröm.
Milyen szabályok vonatkoznak egy segítő kutyára? Szájkosár, póráz?
Igen, a szájkosár nem. Tehát az így, az teljesen nem, de neki is van egyébként kosara, amit sokszor lehet a biztonsági őrökkel szoktunk így egy kicsit így alkudozni, mert mindenki azt gondolja, hogy szájkosár kell, az pont nem kell egyik típusú segítőkutyára sem, törvényileg van egyébként ez megszabályozva, de hogyha a biztonságira találkozunk, Buginak, mivel mozgássérült segítőkutya, neki kell egy szájkosárt is, vagy a kosarat is hurcolnia, tudnia, hogy szájban kosár, szájkosár, ezzel már jutottunk be sok helyre a biztonsági őröknél. Egyébként a világon a leginkább leszabályozott jogilag Magyarországon a működése a segítő kutyáknak központosítva van. Ennek van jó és vannak rosszabb része is, de az biztos, hogy be tudjunk jutni valahova, a törvényi háttér az nagyon nagy segítséget ad nekünk.
Mert hogy megkülönböztető jelzése van.
Igen, igen, egyébként kell, hogy legyen rajta vagy hám, vagy pedig egy nyakkendő, általában nyakkendőt szeretünk nyáron használni.
Ami rikító sárga, igen. Most hám és nyakkendő is van,
igen,
rajta.
Igen, igen, illetve van neki tanúsítványa is, amikor letesszük a vizsgát, akkor utána kap tanúsítványt, mert tanulókutyának is van, meg a kiképzett kutyáknak is, és ezt tudjuk igazolni, hogy ő nem csak úgy egy családi kutya, hanem ő hivatalosan jól kiképzett kutya.
És hogy kell viselkedni egy segítő kutyával? Mi ugye rögtön megörültünk neki, mindenki azonnal, hogy hadd simogassa meg, gyere ide, és ő ezt élvezte.
Igen, igen, igen. Neki egyébként a terápiás temperamentum vizsgája is megvan, tehát ilyenkor azt kell tudni, hogy itt pedig arra tanítjuk a kutyákat, hogy az idegen emberekkel is tudjon viselkedni, és úgy viselkedni, barátságosan tudjon viselkedni, és ezért nem is tiltom le a kutyát, ha ilyenkor barátkozni akar, sőt, szerintem itthon ezért még fontos, hogy az emberek, ahogy mondtam is, hidat tud képezni ember és ember között, és legyen barátságos. Én mindig azt szoktuk mondani, hogy az a legjobb megközelítés, hogy kérdezze meg az ember, hogy meg lehet simogatni, vagy nem egy segítőkutyát. Mert belegondolunk, mondjuk egy vakvezető segítőkutya, ott nála kérdéses, hogy most elcsalogatják, vagy nem. Nálunk is azért szoktak cuppogni neki, ők már ezt tudják, hogy nem mennek el, de hogyha ilyen barátságos környezetbe kerülünk, akkor tudnak már barátkozni. De például egy autizmusban érintett segítőkutyánk lehet, hogy pont az a funkciója, hogy vonzza be az embereket maga körül, mert hogy nagyon sok autizmussal érintett személy, az nem tudja, hogy kimutatni a barátkozó szándékát, vagy nincs is. Ha ott van, akkor ez már megvan.
Fontosabb. Sokkal fontosabb. Jóhaj, nagyon kevés időnk van, sőt, már túl is léptük, de ő milyen fajta pontosan?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy szerelem. Keverék kutya egyébként, óriás huszkár és egy border collie szerelem gyümölcse.
Tehát az intelligencia azért fontos kiképzés szempontjából, és egy border collie-ra gondolt.
Igen. Megvan nála is, csak jó rejti.
És milyen fajta kutyák alkalmasak, vagy legalkalmasabbak képzésre?
Általában egyébként golden retrievert és a labradort szeretik alkalmazni, mert ott már megvan az az egy funkció, hogy az élet szép, az élet jó, ha kaja van, akkor meg dolgozom is érte.
Tökéletes végszó, nagyon szépen köszönjük Mányik Rihárd kerekesszékes parasportolónak, segítőkutyaképzőnek, a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület elnökének, és segítőkutyájának Buginak, aki most egy felnézett egy pillanatra, ennyit kaptunk belőle a műsorban. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük mi is a lehetőséget.
Egy perccel múlott 10:30, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek a mikrofonnál, Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ismét több mint 500 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg. Már az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, így is csak nem 30-an megsebesültek, főleg Dnipróban és Odesszában. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott. Közben az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be, 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Izraeli légicsapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, 15 megsebesültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hagyják el a térséget. Összeütközött 2 vadászgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban. A gépeken tartózkodó 4 pilóta időben katapultált és biztonságban földet ért. A baleset Idaho államban történt, jó látási viszonyok mellett egy támaszpont közelében. Földrengés rázta meg Dél-Kínát, 2 ember meghalt, 4 megsérültek. A Guangxi régióban több mint 7000 embert telepítettek ki. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 km mélységben történt. Legkevesebb 13 épület összedőlt, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. Itthon ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balog Tamás.
10:11 múlt 4 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Néhány nappal ezelőtt egy nagy országos élelmiszer adományozó kampányt hirdetett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Ennek során az éppen pénteki vagy szombati bevásárlásukat végző embereket szólították meg, ha úgy érzik, hogy segítenének, akkor 1-2 vagy néhány tartós élelmiszerrel vegyenek többet, és adományozzák az élelmiszerbankon keresztül a rászorulóknak. Már is erről beszélgetünk Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójával. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Hogy sikerült a kampány? Én csodaszámokat látok, ha itt a közleményre tekintek.
Mi is hihetetlenül boldogok voltunk, amikor láttuk a végeredményt, de egyébként a kétnapos akciónak már a folyamatában is láttuk, hogy nagyon-nagyon szívesen segítenek az emberek. Ugye ez péntek délutántól szombat estig zajlott, és 271 tonnányi, 271 ezer kilónyi élelmiszeradomány gyűlt össze. Minden egyes percben 251 kilónyi felajánlás érkezett. Ez az ország több pontján zajlott, 240 településen, összesen 436 áruházban, tehát nem egy helyre gyűlt össze és ömlött ez a rengeteg adomány, de ez pont azt tette lehetővé, hogy nagyon sokan vegyenek részt az akcióban. A legóvatosabb esések szerint is legalább 200 ezer vásárló tett valamilyen felajánlást, úgyhogy összesen 319 millió forint volt az összértéke ezeknek a felajánlásoknak.
Elképzelni is nehéz, tehát 271 tonna, 271 családi autónak a mérete körülbelül, hogyha azt nézzük, ha súlyt nézzük, tehát nagyon-nagyon nagy szám. Ez egyébként tapasztalható az elmúlt években, tehát folyamatosan növekszik az adakozási kedv?
Az Élelmiszerbank már 20 éve szervez ilyen akciókat. Elsősorban karácsonykor, akkor kezdtük, tehát novemberi időszakban, és most már 4 éve tavasszal is sor kerül erre a gyűjtésre, hiszen a rászorulóknak nem csak az ünnepekkor van szüksége segítségre, és hát egyre többen ismerik ezt az akciót, ezt az összefogást, sokan érdeklődnek nálunk már hetekre előre, hogy pontosan melyik hétvégén lesz, mert akkor oda ütemezik a nagy bevásárlást. Sokan emiatt már régi ismerősként érkeznek az adományozói pontra, és hát az is megfigyelhető, hogy egyre tudatosabbak a felajánlások, a felajánlók. Folyamatosan csökken például a lisztnek vagy a cukornak az aránya, ami szintén nagyon hasznos felajánlás, de mondjuk, ha éppen egy olyan háztartásba kerül, ahol nincsen konyha, akkor lényegesen nehezebb ott ezt hasznosítani. Illetve az is megfigyelhető, hogy például, ha valaki felajánl egy tésztát, akkor arra is figyel, hogy abból egy teljes értékű főétkezés legyen, tehát hoz mellé mondjuk egy tésztaszószt is, vagy egy készétel konzervet.
Ugyanígy szoktam egyébként összeválogatni, pontosan ugyanígy. Mondjuk ez köszönhető annak, hogy mint általában az ilyen gyűjtéseknél önök is egy ajánlócetlit azért készítenek, hogy pontosan mire van szükség.
Így igaz, ezért is van szükség arra, hogy egy-egy ilyen akciónál 5000 önkéntes ott legyen ebben a sok-sok száz áruházban, hogy meg tudják szólítani a betérő vásárlókat, el tudják mondani azt, hogy miért kérnek, hová kerülnek ezek az adományok, és leginkább az, hogy mire is van szükség. Például most mi ki is emeltük a rizst, a tésztát és a hozzápasszoló szószokat, de például közeleg a gyereknap, és nagyon örültünk megint csak a tudatosság szempontjából, sokan ezt mérlegelték, és éppen emiatt nagyon sok édesség, keksz, csokoládé, bébi étel gyűlt össze, csak ezekből 28 tonnányi felajánlás érkezett.
Mi lesz ennek az élelmiszer mennyiségnek a sorsa? Nyilván ugye adományként oda kerül, ahova kell, de hogyan döntik ezt el?
Ugye 271 ezer kilóról beszélünk, mi ezekből körülbelül 5 kilós csomagokat állítunk össze. Nem nehéz kitalálni, hogy ez alapján 54 ezer, egy kicsit több mint 54 ezer élelmiszer csomag kerül majd összeállításra, és bárki, aki felajánlást tett, ahogy említettem, 240 településen zajlott az akció, biztos lehet benne, hogy az adott térségben élő rászorulókhoz fog ez elkerülni, hiszen ott működő karitatív szervezeteknek a közreműködésével fogjuk kiosztani. Tehát egy adott térségben a családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekhez, nagycsaládos szervezetekhez, akár hajléktalanokat, idős embereket vagy fogyatékkal élőket ellátó szervezetekhez fog kerülni, sőt jut belőle egyébként a legkisebb, legelmaradottabb településekre is.
Lehet egyébként ajánlani, hogy kihez jusson el ilyen csomag, vagy lehet igényelni is talán?
Az Élelmiszerbank Egyesületnek, amellett, hogy szervez évente kétszer ilyen akciót, van egy folyamatos tevékenysége. Napi szinten körülbelül 30 ezer kilónyi élelmiszer felesleget mentünk meg. Erről hamarosan még remélem, hogy bővebben is beszélhetünk, de ennek a kapcsán nekünk van egy jól működő élelmiszerosztó hálózatunk. Gyakorlatilag napi szinten is az ország 400 pontjában mentjük azokat, pontosabban osztjuk ki azokat az élelmiszereket, amiket még aznap reggel például áruházakból gyűjtöttünk össze, pékárút, zöldséggyümölcsöt, bármilyen egyéb friss árut, és mi ebben az akcióban is, a múlt hétvégi akcióban is ezeket a szervezeteket hívtuk, és kértük a segítségüket, hogy vegyenek részt az áruházban, a szórólapozásban, az adományok összegyűjtésében, és a kiosztásban is, de ha bárki egyébként a hallgatók közül úgy érzi, hogy szívesen ajánlaná a mi figyelmünkbe bármelyik szervezetet, aki az ő környékén működik és hiteles, vagy minket ennek az adott szervezetnek a figyelmébe ajánlana, akkor folyamatosan lehet pályázni egyébként. Ha nyit valahol egy új áruház az országban, akkor nagy valószínűséggel néhány héten belül már az élelmiszerbank ott van, és menti napi szinten a feleslegeket, úgyhogy oda mindig keresünk például ilyenkor újabb és újabb partnereket.
Pályázni hol lehet?
Az élelmiszerbank.hu oldalon lehet egyébként ezekre a folyamatos napi szintű élelmiszermentő tevékenységekre és osztó tevékenységekre is, de például van pályázatunk arra, hogy gyermeknapon, nyári táborok időszakában vagy karácsonykor édességcsomagokat oszthasson bármilyen szervezet, aki gyermekeknek szervez programokat, és vannak időszakosan egyéb pályázatok is.
Említette, hogy 20 éve kezdték a munkát, honnan indultak? 2 évtized az nagyon hosszú idő.
Főleg visszatekintve, hogy mi minden történt azóta ezen a területen. Talán azzal kezdeném, hogy miért van szükség az élelmiszermentésre, és mit ismertek fel ilyen szempontból az egykori alapítóink. Kevesen tudják, hogy az emberiség minden évben elpazarolja a megtermelt élelmiszernek az 1/3-át. Az ENSZ-nek a felmérései szerint 1,3 milliárd tonnányi élelmiszer az, ami veszteségként vagy hulladékként végzi.
Ez borzasztó. Tehát ez a földön megtermelt élelmiszernek az 1/3-a az meg a kukába.
Igen. Ebben nem csak arra kell gondolni, hogy mi a nap végén a hűtőszekrényből esetleg kidobunk valamit, hanem ott vannak ebben a mezőgazdasági veszteségek, amik technológiai fejletlenségből adódhatnak például, vagy a feldolgozás, vagy akár, hogy kikerül valami a kereskedőknek a polcára, de aztán nem sikerül eladni. A vendéglátóhelyeken a tányérmaradékok is ide tartoznak, és az Élelmiszerbank Egyesület azzal a célra jött létre, hogy ennek valahogy megpróbáljon gátat szabni, és azokat a feleslegeket, amik még fogyaszthatóak, azokat rászorulókhoz juttassuk el. Ez egyébként nemzetközi minta. Magyarországon egy házaspárnak az ötleteként jött létre, akik Franciaországban éltek, és ott láttak hasonló működésű programot. 2005-ben néhány baráttal közösen létrehozták ezt az egész tevékenységet, akkor 13-an voltak. Most éppen, amiről beszélgettünk akciót, azon 5000 önkéntes vett részt, és mostanra ott tartunk, hogy a napi szintű élelmiszermentés, az, ahogy említettem, kb. 60 ezer adag, amit mi meg tudunk menteni és kiosztani. Itt beszélhetünk lejárat közeli termékekről, csomagolási hibás termékekről, akár valamilyen promócióból megmaradt termékekről. Összességében 2025-ben a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 20 milliárd forintnyi élelmiszer tudott megmenteni és rászorulókhoz juttatni.
Fantasztikus. Kilóban ki tudjuk fejezni, hogy mennyit mentenek meg?
Ez éves szinten tavaly egy kicsit több, mint 10,6 millió kilogramm volt. Összesítettük a 20 évünk kapcsán, 300 millió adagnyi élelmiszert
de ezt nem
tudtunk kiosztani.
Fogni, most...
Hogyha azt próbáltuk meg kifejezni, hogy mondjuk a Puskás arénába egy teltházat megpróbálnánk jól lakatni, hát még úgyis 8 éven keresztül minden nap meg tudnánk ezt tenni. Ez egyik oldalról az élelmiszer pazarlásnak a mértéke, a másik oldalról viszont azt tudom mondani, hogy rengeteg embernek, önkéntesnek, egyébként felajánló cégeknek és az említett karitatív szervezeteknek a közös összefogása. Tehát miközben mi most itt beszélünk, 400 ponton zajlik élelmiszer osztás az országban, ma reggel 800 áruházat kerestünk fel, iskolák menzáiról vesszük át azokat az érintetlenül maradt élelmiszereket, amiket a gyerekek nem kértek ki, például az napadagokat, együtt működünk rendezvényszervezőkkel, gyártókkal, kereskedőkkel, sőt most már non-food adományokkal is foglalkozunk.
Mennyire pazarlunk magyar viszonylatban?
A számok azt mutatják, hogy mindenképpen a nyugati országokhoz kapcsolódó vagy hasonló mértéket ölt nálunk is a pazarlás, de vannak pozitív trendek. Háztartásra vetítve körülbelül 60 kilónyi fejenként az a veszteség, amit a kukába dobunk évente. Ebben egyébként benne van az élelmiszer jellegű veszteségek között mondjuk a tojáshéj is, ami egyértelműen nem megelőzhető, de még így is a kukába kerülő élelmiszernek körülbelül a fele az megelőzhető lenne. Ezzel kapcsolatosan mindenképpen szükség van egyfajta szemléletformálásra, edukációra, hogy mindenki ismerje a lejárati dátumokhoz kapcsolódó tudást, és mindenki birtokában legyen annak az információnak, hogy hogyan érdemes tárolni a hűtőszekrényben, a mélyhűtőben az élelmiszereket, ismerjenek az emberek maradékmentő recepteket, tudják, hogy hogy érdemes a bevásárlást megtervezni, úgyhogy egy kis figyelemmel egyébként nagy előrelépés lenne elérhető.
Nagyon sokat beszélgettünk ezekről egyébként itt a délelőtt című műsorban, nem csak a felhasználásról, hanem ténylegesen a hűtésről, illetve hogy oké, hogy rajta van a lejárati dátum, de 1-2-3 nap, hát erre ugye külön listát is készítettek már, hogy valójában meddig használhatók fel azok az élelmiszerek. 60 kg pazarlás. Ez javult az elmúlt években?
Igen, egy csökkenő tendencia volt, különösen egyébként akkor, amikor itt volt a Covid, és elsősorban utána az élelmiszeráraknak az emelkedése, akkor mindenki lényegesen tudatosabb lett. Szerencsére van egyre inkább egy olyan fiatal generáció, akinek meg még inkább fontos a klíma és a környezetvédelem kérdése. Ugye, amiről itt beszélünk, élelmiszermentés, az Élelmiszerbanknak is az ászlaján egyszerre ott van a szolidaritás, hogy rászoruló embereknek tudjunk segíteni, hogy említettem, 4 millió nélkülöző részesül az adományainkból évente. De a másik oldalon nekünk egy tulajdonképpen egy zöld, egy környezetvédő missziónk is van, megint csak egy ENSZ felmérésre tudok hivatkozni. Körülbelül az üvegházhatású gázoknak a 8-10%-a az az élelmiszerpazarlással hozható összefüggésbe. Tehát, hogyha ezt tudjuk mérsékelni, és egyébként a megfelelő irányba rászoruló emberek globálisan millióihoz vagy 100 millióihoz irányítani, akkor az élelmezési problémák is megoldódnak, illetve a bolygó is jól jár.
Beszéljünk egy picit a gyakorlati oldalról, mert mondjuk nagyon könnyű a tartós élelmiszereket tárolni, átvenni, adományozni, de mi a helyzet mondjuk a pékáruval, friss zöldséggel, tejtermékekkel, gyümölcsel?
Ahogy említettem, mi elsősorban tulajdonképpen ennek a 10,6 millió kilogramnak a 80-85%-át azt ilyen friss áruk formájában mentjük meg és osztjuk ki. Minden reggel korán ott vagyunk ezekben az áruházakban, ahol jellemzően az előző nap már átválogatták a nap végén az ott dolgozók azokat a friss pékárukat, amik megmaradtak tulajdonképpen a polcokon. A legtöbbször azokat a kenyereket, vagy zsemléket, vagy egyéb édes pékárukat, amiket mi megmentünk, azoknak a legnagyobb hibája mindössze annyi, hogy előző nap sültek le, akár este, de már nem feltétlenül szokták a kereskedők ezt kihagyni a polcokon. Zöldségeknél, gyümölcsöknél is olyan hibákról beszélhetünk, hogy esetleg mondjuk pöttyös a banánnak a héja. Ezt nem biztos, hogy egy boltban elvennénk, mégis megvennénk magunk számára, de ha otthon találkozunk vele, hát tegyük a szívünkre a kezünket, mindenki elfogyasztja természetesen. Azonban a kiosztás tekintetében nagyon fontos arra koncentrálni, hogy ezeknek még aznap kiosztásra kell kerülniük, tehát egy nagyon gyors reakcióra van szükség. Éppen ezért van egy olyan rendszerünk, amiben több mint 500 karitatív szervezet folyamatosan osztja ezeket az adományokat, és mi úgy vagyunk velük megállapodva, hogy tudjuk, hogy kinek hány ellátottja van, látjuk és folyamatosan monitorozzuk, hogy kikhez kerülnek ezek az adományok. Nem nagy nyilvánosság elé a sarokra kiállva elkurjantja magát valaki, hogy hello, én ma átvettem innen vagy onnan 150 kilónyi felesleget, hanem ezek olyan szociális fejlesztést végző szervezetekhez vannak egyébként becsatornázva, akiknek egyéb a klienseiknek nyújtott szolgáltatásaik is vannak. Gondoljunk csak egy tanodára, ahol nem csak egyszerűen az történik, hogyha egy gyerek jól lakik, hogy kevéssé lesz éhes, hanem sokkal inkább oda tud figyelni például a tanulmányaira. Nem a korgó gyomrára kell koncentrálnia, hanem arra, amivel foglalkozik, de megint csak olyan visszajelzések is jönnek például az élelmiszeradományok kapcsán, hogy egy tanya világban, a tanyagondnok, hogyha megpróbál becsöngetni az idős emberekhez, szinte biztos, hogy nem nyitják ki neki az ajtót. Ha van nála élelmiszercsomag, akkor ezt meg tudja tenni, akkor kinyitják neki, sokkal nagyobb bizalommal fogadják, és meg lehet kérdezni ezektől az idős emberektől, hogy tűzifára van-e szükségük, bármilyen egészségügyi igényük felmerül-e. Tehát az élelmiszer az egy ajtónyitó, szószoros értelmében egy ajtónyitó, de nagyon sok egyéb szociális fejlesztés is meg tud ennek következtében valósulni.
És gondolom, hogy ugyanezen rendszeren keresztül tudják megmenteni az iskolai menzáról származó ételt, vagy a vendéglátóhelyekről származó ételt.
Így igaz. Na, ez egyébként valóban egy még szigorúbb ellenőrzés alá eső folyamat, hiszen meleg ételeket veszünk át, és a törvény azt mondja, hogy ilyenkor 3 órás időablak van az élelmiszernek a kiosztására. Mi kidolgoztunk egyébként egy olyan folyamatot, amit a NEBIH is véleményezett, sőt laborvizsgálatok is igazoltak, hogy ha ezeket a melegen átvett ételeket speciális sokkoló hűtőkbe helyezzük el, amik nagyon rövid idő alatt 5 fok alá lehűtik ezt az élelmiszert, akkor viszont nem csak 3 óra van erre, hanem akár 24 vagy 48 óra, és ez gyakorlatilag a folyamat, hogyha késő este véget ér egy céges buli, akkor természetesen nem csak 3 óránk van hajnali 3-ig kiosztani a több száz adag ételt, hanem másnapig felhasználható, úgyhogy az elmúlt 3 évben, amióta ez elindult, több mint 500 000 adagnyi meleg ételt, éttermi minőségű ételt tudtunk megmenteni több 100 millió forint értékben.
Említette, hogy 5000 önkéntessel dolgoznak. Ha valaki szeretne csatlakozni, akkor van lehetősége?
Egyértelműen. Az Élelmiszerbanknak a központi raktára, az a 17. kerületben van, ide folyamatosan várunk sofőröket, akár az irodai adminisztrációban, az átláthatóság biztosításában közreműködő embereket. A raktárunkban minden harmadik szombaton összegyűlik több mint 50 ember, és konzerveket címkézünk, felkészítünk előadományozásra, úgyhogy egy folyamatos újabb és újabb önkénteseket igénylő feladatkör az, amit mi ellátunk. A vidéki karitatív partnerszervezeteinkhez is be lehet csatlakozni, illetve nagyon fontos, hogy ez az egész eleve alulról jövő kezdeményezés állami támogatás nélkül működik, kizárólag magánszemélyeknek az adományaiból, cégek felajánlásaiból, itt van például az adó 1%-os időszak. Ha bárki szeretne egy igazán hatékony programot támogatni, akkor merem ajánlani a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet, egy számot szeretnék ehhez mondani. Ha valaki egy forintnyi adományt az Élelmiszerbankra bíz, abból mi 30 forint értékű élelmiszert tudunk megmenteni, hiszen ingyen vesszük át ezeket a termékeket, nekünk gyakorlatilag logisztikai költségünk van. Kiszámoltuk, hogy a tavalyi évben minden egyes 1%-os felajánlás 400 000 forint értékű élelmiszernek a megmentését és rászorulókhoz juttatását tette lehetővé.
Sok erőt és kitartást kívánok a munkájukhoz. Köszönöm szépen Nagy György Andrásnak, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójának, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
Köszönöm én is.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Ma van a Múzeumok Világnapja. 1977-től tartják ezt a napot, amikor az intézmények külön programokkal készülnek. Miskolc méltán lehet büszke a Herman Ottó Múzeumára, amely 2024-ben elnyerte az Év Múzeuma címet. De Miskolcon a Színész Múzeum is várja a látogatókat. Bétót Erika riportja.
A Miskolci Herman Ottó Múzeum a Múzeumok Világnapja és a közelgő múzeumok éjszakája apropóján gazdag programkiállítással várja az érdeklődőket. A látványraktár kiállítás sokak érdeklődésére számot tarthat, mondja Miskolci Melinda, muzeológus.
Itt vesszük elsődlegesen leltárba ezeket a tárgyakat, felkerülnek a polcokra, ráírjuk a dobozokba, hogy milyen ásatási anyag van benne, milyen lelőhelyről, mit tartalmaz az a doboz, mondjuk kerámiát vagy állatcsontot. És valóban itt őrizzük ezeket a tárgyakat, amíg egy kutató fel nem dolgozza őket, vagy adott esetben éppen egy kiállításra nem kerülnek.
Milyen tárgyak egyébként ezek?
Az őskortól, tehát egészen a neolitikumtól, nagyjából az újkorig találhatóak meg különböző tárgyak. Vannak köztük edények, vannak köztük fegyverek, vannak köztük mindennapos használati eszközök, erekjék. Nagyon színes palettát igyekeztünk bemutatni abból, hogy egyrészt milyen gazdag megyénk régészeti szempontból, másrészt pedig igyekeztünk arról is egy képet nyújtani, hogy hogyan élhettek az elődeink. Olyan értelemben nem vagyunk egy klasszikus kiállítás, hogy rengeteg installációval rendelkezzünk, hiszen itt elsősorban, ha belépünk a terembe, akkor ugye tőlünk balra hatalmas nagy vitrinek vannak üvegpolcokkal, és ezen van a tárgyak nagyon jelentős része. Tőlünk inkább kicsit jobbra gombárpolcot hoztunk létre, itt az őskornak a hatalmas nagyméretű tároló edényei vannak. Jól látszik, hogy van olyan is, ami simán nekem mellkasig ér. 160 centi vagyok, mondom a hallgatóknak. A hátunk mögött pedig, ha megfordulunk, akkor itt egy kályha imitáció van, ahová a nagyon gazdag középkori kályha csempe anyagunkból tettünk fel néhány példányt, azt bemutatva, hogy milyen gazdag volt a középkornak a fűtőberendezéshez kapcsolódó kultúrája is.
Bejöttünk Miskolcon a Színész Múzeumba, ezen a hatalmas kapun. Mikita Gábor, a Színész Múzeumnak a vezetője.
Ahogy beléptünk a kapun, már is látjuk, hogy ez egy nagyon szép műemlék épület, egy klasszicista épület, 1845-ben épült, és azért is különleges számunkra, és emeli a múzeumunk rangját, súlyát, mert a Királyi Magyarország első magyar nyelvű külszínháza, az pontosan ezen a helyen állt, és ez az épület őrzi is a falait ennek az első házunknak. Tehát önmagában is egy színháztörténeti jelentőségű helyen vagyunk.
És hát itt a földszinten egy kiállítást láthatunk, ugye? Milyen kiállítás ez?
Az első kis földszinti tárlatunk az egy hagyományos történeti tárlat, ami a miskolci színház épületek történetét foglalja össze. Az első teremben, ugye, ahogy mondtam, az első kis színházunk jelentőségét mutatjuk be, és aztán folytatjuk a sort az 1857-es épületünk bemutatásával. Erre ugyanolyan büszkék a miskolciak, mint az 1823-as első színházunkra, ugyanis ez az épület, ami a mai napig áll, Magyarország, a mai Magyarország legrégebbi és álló és működő színház épülete.
És ma a Múzeumok Világnapján Miskolcon a múzeumok 17 óráig látogathatóak.
Miskolc után egy másik város és egy másik múzeum következik, hiszen közösségi jó gyakorlat intézménye elismerő címet vehet át ma a Zalaegerszegi Múzeumok igazgatósága, Göcsei Múzeum. A díjat egyebek mellett a közösségi régészeti programokkal érdemelték ki, amely az új múzeumi trendekhez is alkalmazkodik. Ma már a csend és béke szigete lesz a múzeum, ahol a kultúra közvetítése mellett a mentális egészség is fontos hangsúlyt kap. Varga Tünde Göcsei Múzeum főigazgatójával, Havasi Bálinttal beszélgetett.
Miért nevezhetjük az Zalaegerszegi Göcsei Múzeumot a közösségi jó gyakorlat intézményének?
Az Zalaegerszegi Múzeumok igazgatósága a Göcsei Múzeumnak pályáznia kellett erre az elismerő címre, méghozzá egy konkrét projekttel. Ez a projekt pedig azok a zalamegyei pálos közösségi múltfeltárások, amelyek idén már 10 éves múltra tekintenek vissza. Pálos monostoroknak a kutatását jelenti, közösség önkéntesek bevonásával, közösségi finanszírozás. És hát ez az elismerés, ez be kell valljam, ez a múzeumnak szól, de ennek a közösségnek a sikere, akik már 10 éve a múzeummal együtt kutatják a pálos emlékeket Zala-megyében.
Ez a fajta szemlélet, amit most már 10 éve képviselnek, egyfajta elvárás is lehet már? Arról beszélünk, hogy milyen legyen a 21. század múzeuma?
Ahogy Alfred Richtvánt mondta, amíg a múzeumok kövé nem termednek, addig újra és újra változásokon kell átesniük, és az adott kor az mindig újabb és újabb kihívásokat fogalmaz meg számukra. Tulajdonképpen itt nem másról van szó, mint annak a korszellemnek a lecsapódásáról, a helyi közösségek, azok szeretnének bevonódni a múzeumoknak az életébe is. Ez a világon megfigyelhető folyamat. Tulajdonképpen a múzeumok már nem csak beszélnek a látogatóikhoz, hanem beszélgetnek velük, meghallgatják a kívánságaikat, meghallgatják az elvárásaikat. Tulajdonképpen itt egy párbeszédről van szó, hiszen ezek a pálos kutatások nem indultak volna el a helyi közösség kezdeményezése nélkül. Ezt a kutatást nem a múzeum akarta elindítani. Ez a Göcsei Múzeum és a Balatoni Múzeumnak is a közösségnek a közös kutatási programja, de ezt a közösség kezdeményezte. Tényleg ennek a nagyon sokrétű közösségnek a támogatását élvezi.
15 évvel ezelőtt emlékszem, még az kapott nagyon hangsúlyos szerepet, ha a múzeumokról beszéltünk, és ez folyamatosan jelen volt, hogy ki kell nyitni a múzeumot, be kell engedni a közönséget, jobban és interaktívabbá kell tenni a múzeumi kiállításokat, magát a múzeumot is. Ez a folyamat még mindig tart, vagy ennél már egy magasabb szintet kell lépni?
Amiről beszélünk, ez tulajdonképpen ez a látogatóközpontú múzeumnak a elve, amikor a kor digitális vívmányait is kihasználva, kiállításokat és magát a múzeumot is egy interaktív térré tettük. És tulajdonképpen ez ugyanaz a párbeszéd, amiről beszélgettünk közösségi múzeum kapcsán is, hogy itt tulajdonképpen a látogató az nem csak passzívan információkat fogad be, hanem párbeszédet folytat a múzeummal, egy adott kiállítással vagy egy adott programmal. Az én véleményem szerint annyira zajos lett a világ, és annyira erős a digitális zaj, hogy én már érzek egy olyan trendet, hogy a múzeumoknál is kezd felerősödni az a szerep, hogy amiket áruházakban tapasztalunk, hogy ilyen csendes órák, amikor nem szól a zene, visszafogják a fényeket. Tulajdonképpen szerintem ez a trend a múzeumokban is el fog jönni, amikor a múzeumoknál keressük azokat a megnyugtató, csendes, biztos, akkor így ebből a digitális világból, a digitális és zajból ki tudunk lépni. Ezzel én nem akarom azt mondani, hogy a 21. század vívmányait nem kell megjeleníteni a múzeumokban és a kiállításokban. Ez egy nagyon fontos és alapvető elvárás. Csak érzékelek egy olyan trendet, mind nemzetközileg, meg most már itthon is, ami egy picikét ezzel ellentmegy, és a múzeumokat, mint Béke vagy a Csend szigete, ahol lehetőség nyílik elmélyülésre, lehetőség nyílik arra, hogy nyugodtan, kikapcsolódva a világ digitális zajából is kikapcsolódva tekintsünk meg egy kiállítás, vagy erre igény van, hogy a múzeumok erre adjanak teret és lehetőséget. Egyébként ez pedig összefügg azzal a trenddel, ami megfigyelhető egyébként a nagyvilágban is, hogy a múzeumok egyre nagyobb szerepet vállalnak a mentális jólét, a lelki jólétnek a kialakításában. Különféle programokat vezetnek be erre vonatkozóan. Egyébként mi is szeretnénk ebbe az irányba elmenni, és éppen ezen a héten rendezünk egy szakmai workshopot pszichológusok, mentálhigiénés szakembereknek a bevonásával, hogy vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségei vannak a múzeumoknak a mentális jólét kialakításában, biztosításában.
Kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztő Gergács Anikó, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi délelőtti adásunkban szó lesz arról, hogy május 20-a a határideje az SZI, a bevallás és az 1%-os felajánlások leadásának. Így megnézzük ennek legfontosabb részleteit. Érdemes lesz tehát holnap is velünk tartani. Várja önöket kollégám. Horváth Szirádin búcsúzom. További kellemes napot kívánok. Balogh Tamást hallották.